János 3:8. A szél pedig fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a szellemtől született. Nikodémussal beszélget Jézus ezzel az Isten kereső emberrel, aki a végén aztán tudjuk jól a egyház történelemből, hogy megtalálja a kincset, és nagy árat fizet érte, oda szenteli az életét az Úrnak, és bebizonyítja az élete végén a történelmi feljegyzésekből, hogy a fiúnak a tanítványa, a tanúsága, Uram, az ő életében, a Nikodémus úr életében megszületett. És azt mondja neki Jézus, hogy maga a Szent Szellemről beszél, mint egy szélről, és azt mondja, hogy a Szent Szellem fúj. Azt mondja, hogy a Szent Szellem az olyan, mint egy szél. Az állandóan árad. A Szent Szellemben mindig áradás van. Az nem egy stabil dolog, hogy valahol megáll. A Szent Szellem mindenhol áradni akar. Ilyen a tulajdonsága, és Jézus azt mondja, egy földi elemmel köti össze, a széllel, és a szél hasonló a Szent Szellemhez. Ő mindig jön, és a Szent Szellem is láthatatlan, és a szél is láthatatlan, és van egy a szélnek is egy tendenciája, hogy a szél irányítja önmagát, és nem mi irányítjuk a szelet. És azt mondja itt az Úr Jézus, hogy ahová akar. Tehát van egy döntése, egy személyisége, egy önakarata, és az önakaratot Isten szelleme meg akarja, tehát az Isten akaratát, az ön akaratát meg akarja valósítani. És azt mondja, hogy halljuk azt, halljuk a Szent Szellemet. Azt mondja a Nikodémusnak, hogy a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod. Tehát hogyan jön a Szent Szellem? Halláson keresztül. Még egyszer mondom, a Szent Szellem halláson keresztül jön. Ezzel ma többször fogunk foglalkozni. De azt mondja, de nem tudod, honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki a Szent Szellemtől újjá született. Aki a Szent Szellemtől jött létre. Mi, ti, kitől vagyunk létrehozva? A Szent Szellemtől. Dicsőség az Úrnak. De Isten azt akarja, hogy halljuk a Szent Szellemet, és a fiú erről tanít itt, hogy akarja, hogy ahogy a szélnek a hangját halljuk, úgy halljuk a Szent Szellemnek a hangját. Dicsőség az Úrnak. És azt mondja utána, felelt Nikodémus, és mondané ki, mi módon lehetnek ezek? Hát hogyan történnek meg ezek? És Jézus azt mondja, hogy nem érted, hogy ezek hogyan működnek? Nem érted a Szent Szellemnek a szellemi elveit? Azt mondja utána a 10-es verszakban. Mármint Jézus. Jézus felelt és mondta neki. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Azt mondja, hogy te egy tanítói pozícióban vagy benne, egy tanítói elhívásban, és mégsem tudod a Szent Szellemnek a munkáját. És utána azt mondja Jézus, hogy bizony, mondom neked, Nikodémus, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Tehát azt mondja itt, egy szellemi elvet fektet le a Szent Szellem és az ember kapcsolatában, hogy azt mondja, hogy amilyen szellemi tudásunk van, arról beszélünk. Tehát a szellemi tudásunk meghatározhatja a beszédünket. A szellemi tudás meghatározza a beszédünket. És a látás, ami a szellemi tudásból jön, arról teszünk bizonyságot, amit belül látunk. És amit nem látsz belül, arról nincs meggyőződésed. És amiről nincs meggyőződésed, arról nincs hallásod. Na most még egyszer. Azt mondja, hogy a Szent Szellemnek a hangját hallhatóvá teszi Isten, azaz az ő hangját. És azt mondja, hogy ez a hang tudást ad. Mennyi tudást. És amikor a mennyi tudásból beszélünk, akkor abból a bizonyságból beszélünk, amiről a fiú tett bizonyságot a szívünkben. És ez a bizonyságtétel, ez az, ami a fiúnak a bizonyságtétele. Mert amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Milyen látásról beszél itt az ige? Mennyei látásról. Tehát azt mondja itt, hogy amit látunk a szellemvilágban, azt mondjuk, azt beszéljük. Kik beszélik ezt? Akik újjászülettek. És utána arról tesz bizonyságot, tehát még az megállok, ha te nem látsz szellemben, akkor nem tudsz szellemi dolgokat beszélni. És ha szeretnél szellemben növekedni, akkor szükséges, hogy legyen látásod. Először hallásod, aztán látásod. És aztán pedig legyen bizonyságtételed, amiről bizonyságot teszel. Aztán arról beszél, hogy ha a földiekről szóltam nektek, nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyiekről szólok nektek. És most elkezd arról beszélni, hogy van a hitnek, a kijelentésének bizonyos szakaszai, szintjei. És azt mondja Jézus, hogyha bizonyos dolgokat, ami a földön szerepelnek, és a földi hit törvényeiről beszélnek, és aztán beszél arról, hogy van a mennyiekről való hittörvény is. Gyertek velem a Jeremiáshoz. Jeremiás 33:25. Ezt mondja az Úr. 33:25. Maga Istennek a beszéde ez. Nem olvasom föl a teljes verszakot, mert kicsit komplikált, 180 fokon beszél Isten Jeremiáson keresztül, de a C részt felolvasom. Az Éstől. És ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek. És ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek. Tehát azt mondja itt az ige, a ha szót most kivesszük, Isten szabott törvényeket az égnek és a földnek. És ezek a törvények, ezek nem a mózesi törvényben vannak csak leírva, ott is vannak szellemi elvek, árnyékok, szimbólium, analógba lehet kötni a szellemnek a jelenlegi mozgásával, a Szent Szellem értelmezésében. Én most arról beszélek, hogy vannak szellemi törvények a Földön, hogy hogyan kell szellemben mozogni, és vannak a mennyben törvények, hogy a mennyben hogyan kell szellemben mozogni. Ezt akkor fogjuk legjobban látni majd, amikor megdicsült testben elragadtatunk. A mennyekben. De én most a földiekről beszélek. Gyertek velem a Jobbhoz, a Jobb könyvéhez, a Jobb 38:33-hoz. Ismered-e az ég törvényeit? Vagy te határozod én meg uralmát a Földön? Azt kérdezi megint Isten Jobbtól, hogy ismerje az ég törvényeit, és ő tudja az ég törvényeiből uralkodni a Földön. Azt kérdezi Jobbtól Isten, 33:38, hogy ismerje az ég törvényeit, és tud-e az ég törvényeiből uralkodni a Földön. Tehát Istennek mi a terve? Hogy uralkodjon a mennyből az ember. És azt kérdezi Jobbtól Isten, hogy ezt meg tudod csinálni. És nem tudta megcsinálni, de aztán végül csak meg tudod csinálni. De visszatér a János 3-hoz. Tehát a János 3-ban azt mondja, ha a földiekről szóltam nektek, na most itt a földiek, itt higgyétek el, hogy Jézus nem beszélt mellé, nem volt a sóiparban, nem volt a médiaiparban, ezek amikor a földiekről szól, akkor az nem köthető össze a testi gondolkozásmóddal, a megdemoljult elmének a beszédével, a trágár hiávaló beszéddel. Higgyétek el nekem, hogy amikor azt mondja, hogy földiekről szóltam, akkor a földön lévő törvényszerűségekről beszélt. És amikor a mennyiekről beszélt, akkor pedig arról beszélt, hogy mi lesz majd a megdicsülése után. Amen. Tehát akkor letisztáztuk. Itt Jézus arról beszél, hogy, és a Jobb arról beszélt, és Jeremiás is arról beszélt, hogy van az égnek törvényszerűsége, azaz a mennyei dolgoknak, és van a földön lévő törvényszerűségeket, amelyet Isten határozott meg. Van egy rossz hírem. A földön lévő törvényszerűségeket nem tudod kikutatni emberi, empirikus, pszichikai tapasztalatokon keresztül, csak a Szent Szellem által, miután újjászülettünk. Például az orvostudomány, a biológia, a kémia, a fizika, vagy bármelyik tudományág, az mind tanulmányozza a Földet, a Földön lévő dolgokat. Aztán meg van olyan a csillagászat, ami a csillagvilágot, az univerzumot szeretné feltárni. De tudjuk jól, hogy ez már 2000 éve megy, nem sikerült nekik, nagyon sok mindent nem értenek, többek között például az evolúciókutatás, többek között például az ember felépítése, teste, stb. Bizonyos betegségeket nem értenek, akkor a különböző gravitációhoz köthető fizikai dolgokat. Például építettek ugyis, egy hatalmas alagutat, hogy a részecske elméleteket megfejtsék, létrehozzák a behatást az atomra. Tehát ezeket mind próbálja a civilizáció kikutatni, de eddig nem sikerült, nem is fogja, elmondom, mert emberi módon nem lehet ezt megtalálni. Bizonyos dolgokat föl lehet tárni, de bizonyos szintig lehet csak elmenni. Tehát visszatérek János evangéliumához. Tehát azt mondja itt az ige, hogy azt mondja, ha a földiekről szóltam, és nem hisztek. Mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok? Akkor most tisztázzuk le, mik azok a mennyeiek. A mennyeiek azok a dolgok, amelyek szellemi elvek, és a magasságban az újjászületés után beleláthatóvá válik a Szent Szellem ereje, működése, tanítása által. Mondok egy dolgot, Jézus azt mondta, hogy bizonyos dolgokat János 14:16-ban nem értetek, de majd jön a Szent Szellem, aki elvezérel benneteket mindezekre és az igazságra. Megjelenti nektek az én beszédemet, és megjelenti nektek a bekövetkezendőket is. Maga a Szent Szellem fogja az embert tanítani. Ez az új korszak, ez az újjászületés korszaka után van. Természetesen nem tesszük össze össze az újjászületést a Szent Szellem keressége, ez két meghatározó, különálló folyamat, vagy eset, dolog, de a lényeg az, amit meg kell értened, hogy a Szent Szellem mennyiekre fog tanítani, plusz még földiekre is. Mik ezek a földi? Gyorsan mondok földi törvényszerűséget. Például Noéval való szövetségben látható egy földi törvényszerűség, a vetés-aratás elve. Erről rengeteget beszélt Jézus Krisztus a hegyi beszédben. Aztán mondok egy mennyei szellemi dolgot, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Ez is egy szellemi szabály, ami már a levegőjéghez van kötve. Nem test és vér ellen van tusakodásunk. Tehát ez például a szellemi harc, az a mennyi szférához van kötve. Aztán azt mondja utána, hogy ha nem hisztek olyan dolgoknak, amik a Földhöz van kötve, hogy a Földet hogyan lehet megváltoztatni, hogyan lehet szerencsés a Földön, akkor nem fogsz tudni bizonyos dolgot bevenni a mennyei dolgokról. És a szellemi szint növekedéshez az kell, hogy megértsd, hogy Jézus mit tanított a Földön, hogyan tudsz hitben megállni, hitben sikeres lenni, hogy aztán megértsd a mennyei távlatokat, a mennyei perspektívát, mert az ember nem csak a Földön kell, hogy uralkodjon, hanem kell, hogy uralkodjon az eklézsia szempontjából, a mennyi valóságukban, a királyságban. Például, ha már itt tartunk, köszönöm, hogy elértünk erre, ehhez a ponthoz, maga a mennyi dolgok is a királysághoz vannak kötve. A királysághoz. János 3. Arról beszéltem, hogy vannak földi szellemi törvényszerűségek, és vannak mennyei törvényszerűségek, és 13-as verszak, és senki sem ment föl a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, hát ez Jézus Krisztus, tehát ő nem arról szól a történet, hogy ő fölment a mennybe emberi testben, hanem ő neki mennyei teste van, és földi teste, tehát a kettő volt, ugye a Szent Szellemtől jött létre a Márián keresztül Jézus Krisztus, ebben megegyezünk. Aki a mennyből szállott alá, az embernek a fia, aki a mennyben van. Ha elolvasod arámul, héberül, románul, bolgárul, vagy indiaiul, vagy a tadzsikisztániul, akkor is ez az igereszt benne, hogy a mennyben van. Tehát ez nincs elírva. Mit jelent az, hogy mennyben van? Az, hogy tudta jól, hogy a szelleme össze van kötve a mennyel. És ebből a menny tudatúságból építkezett Jézus. Menny tudatúság. Mennyi tudatúság. És ez a mennyi tudatból gondolkodott, és ebből vette át az Istentől az ikletettséget. Azt tudjuk jól, hogy alárendelte a teljes szolgálatát az atyának, az akaratának. Ami mindig azt mondta, hogy amit az atyámnál láttam és hallottam, arról teszek bizonyságot, arról beszélek. És el fog jönni egy korszak, és ezben benne vagyunk, hogy az emberek felszabadulnak arra a hitre, hogy olyanokká váljanak, mint Jézus. Olyanokká váljanak, mint Jézus. Akik tudják azt, hogy vannak földi törvényszerűségek, és kikutatják, és kérik a Szent Szellemet, hogy elvezesse minden igazságra, és akarják, hogy elhinni azt, hogy mi is a mennyből születtünk, és el akarják hinni, és rá akarok építkezni arra, hogy a szelleme össze van kötve a mennyel. Efézus 1-hez gyertek velem. Efézus 1. Efézus 1, 9-től, 8-tól. Amelyet nagy bőséggel közölt, megvárom. Ez nem. Efézus 1.8. Amelyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel. De az értelem szó itt azt jelenti, nagyon érdekes ez a dolog, hogy oda adja bőséggel a bölcsességet, és az Istentől jövő megértést. Tehát benne van ebben igazából az embernek, az Istennek, a szellemének az egész személyisége ebben az értelemben, benne van az Istennek a teljes tudása ebben a bölcsességben, oda adja bőséggel, közli velünk. Tehát mit csinál Isten? Hogy közölni akar egy természet fölötti erőt, a bölcsesség szellemét és az értelemnek a szellemét. Tehát közölni akarja Isten magát, a maga gondolatát, érzelmét, aktivitását, lényét, benseit át akarja adni. Halleluja. És azt mondja utána, hogy közli ezt megismertetvén velünk. Tehát mi a célja? Az, hogy megismerésünk legyen. Mi a célja? Hogy beleérzés szülessen. Mi az, hogy Isten bölcsessége és Istennek a megértése, Isten vágya, Isten szíve, Isten terve az életünkre nézve. Előtte viszont azt mondja, hogy ez közli. És azt mondja utána, megismertetvén velünk az ő akaratának a titkát. Tehát elérkezik ide a bölcsesség és a megértés, titkokat leplez le az egyház számára. Titok. Tit- titkokat, rejtett dolgokat, amelyeket a nem újjászületett emberek, akik a Földön élnek, nem értenek. Mik ezek a titkok, amit Ádám és Éva már ismert az Édenben, mielőtt még bűnbe esett volna. És ezeket a titkokat az ördög ellopta a világtól, a Földtől, a bűneset által, a halál által, mert a halál az ember személyiségére, szívére, szellemére egy burkot, egy ilyen lebínyító erőt hoz, és a halál pedig köt a pokolhoz. És amikor ez a kötés megvan, akkor az ember nem tud látni. De jön Isten új munkája, az megváltásra gondolok, és mit csinál Isten megváltó munkája? Meg akarja ismertetni velünk az ő akaratának a titkát. Mi ez titok? Mi az akarat? Istennek a terve, bölcsessége arra, hogy te az életedben helyes úton menjél. Nagyon egyszerű megfogalmazásban. 10-es verszak. Vagy bocsánat, 9-es. Az ő akaratának a titkát, az ő jó kedve szerint, tehát mindenben benne van már Istennek a kegyelme. Jó kedve, jó akarata, jó szándéka, az Úr öröme van benne. Halleluja. Amikor Isten valamit tesz, jó kedvéből teszi, kegyelemből teszi. Miért? Mert ő csak ebből tud közölni bizonyos dolgokat, nem úgy, mint te meg én. Vagy van úgy, hogy nem jó kedvünkből csinálunk valami dolgot. De Isten csak jó kedvből tud csinálni. Amen. Felénkről gondolok, most ne arra gondolj, hogy mi lesz az utolsó időben, az utolsó idők végén az Isten haragjának a kijöntetésével kapcsolatban. Most arra gondolj, hogy ebben a korszakban vagyunk, ne menjünk előre, és Istennek az a terve, meg a kegyelem korszakában, hogy az egyház megértse az ő jó kedvét. Hogy jó kedvű Istenünk van. És azt mondja utána, figyelj, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt önmagában. Tehát ez egy magában egy elrendelés, egy döntés, egy prognózis, és ezt a prognózist akarja átadni az eklézsia számára. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybe szerkeszt magának mindeneket Krisztusban. Miért ismét? Mert Ádám és Évánál egybe volt szerkesztve minden, és most eljön egy új korszak, az új szövetség korszaka, magasabb fokú szövetségkötés, mint Ádám és Évának a szövetségkötése Istennel. A legmagasabb fokú, a legjobb szövetség, a legjobb ígéretekkel, a legjobb lehetőségekkel van az új szövetség. Arról beszélek, hogy neked milyen hatalmad van itt a Földön. Arról beszélek, ha eddig nem vetted észre, hogy neked vannak törvényeid, ami a szellemnek a törvényszerűségei, amivel le tud győzni a halálnak a fullánkját, a halál támadását, a sátán mindenről, gonosz sátáni tervét a Jézus nevében. Egybe szerkeszt magának mindeneket a Krisztusban. Kikben? A Krisztusban. Kikben? A Krisztusban. Mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a Földön vannak. Mi történik itt? Hogy a mennyei realitás, a mennyei valóság, mondjuk egy mennyei realitás. Ez a mennyei realitás le akar jönni, és az újjászületésben van egy jó hírem, már lejött. Az újjászületésben elkezdődött ez az összeszerkesztése. Már össze vagy kötve a mennyel. Jézus is ezt mondta, össze vagyok kötve a mennyel. Tehát te neked nem azért imádkozom, add Uram, a Jézus nevében, hogy lássam a mennyet, már látod, miért? Mert látod a fiút. Miért? Mert a fiú már nem fizikai testben van, hanem megdicsőült testben. Miért? Mert föltámadt a halálból. Miért? Mert fölült a trónra, és te, amikor megtértél, újjászülettél, befogadtad a trónon ülő Jézus Krisztus, urrá tetted a szellem életedben. Láttad, beleláttál szellemben, hogy ő él. Ő él. Ő Úr. Halleluja. Tehát, amikor ez megtörténik az életedben, onnantól kezdve elkezdődik a növekedés. A mennyei dolgokra és a földi dolgokra vonatkozva egyaránt. Ma arról fogok beszélni, hogy vannak a földön is dolgok, amiket el kell tenni, és el kell foglalni, és birtokba kell venni. És a 11-es verszak, ő benne, tehát egybe van szerkesztve, egybe van sülve, hogy egyes süljön az egész eklézsia Krisztusban. Minden Krisztusban tudunk csinálni. Nem tudsz Krisztuson kívül egyesülni, Krisztuson kívül nem tudsz szellemben lenni, Krisztuson kívül nem tudsz imádkozni, hitre jutni, szeretni, nem tudsz egyházba járni jókedvel, nem tudsz az örökségedet így birtokba venni, Krisztuson kívül. Nem lehet. Ez az állóga az egész, az újjászületés, hogy belénk költözik a mag, a Krisztus magja. És azt mondja utána, ő benne, akiben vettük is az örökséget. Mindenkinek van öröksége. Mindenkinek van öröksége. Van öröksége. Mondjuk együtt. Nekem. Krisztusban. Krisztusban. Van öröksége. És igényt tartok rá. És az öröknek az a célja, hogy ne hidd el itt a földi törvényszerűségek miatt, amik befolyásolhatják átkok, nyomorúság, földi létben lévő terhek az örökségedet. Hogy levedd a mennyi örökségről a látásodat, és tudd meg azt, hogy a menny összeszerkesztődik a Földön, az életedben, és a mennyből jönnek ezek a táblatok. Gyertek meg a Péter levelére. Péter 1. Igen, 2 van belőle, én az 1-et. 1 Péter, első fejezet, 4-es verszak. Hármast is felolvasom. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak az Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van föntartva számunkra. Halleluja! Hol van ez az örökség? Ezt le is írja a Károli és az én Bibliám. A mennyben. Tehát neked tudnod kell, hogy van örökséged a mennyben. Mik ezek az örökségek? Mindaz, ami a megváltás megszerzett. Mindaz, amit a megváltás megszerzett. Ezért tudnod kell azt, hogy neked van örökséged. Neked van örökséged. Nagy örökséged van. És ez fönn van tárva számodra. Ez azt jelenti, hogy név szerint van egy fiúk a mennyben, rá van írva. Mondjatok egy nevet. Zsófia. Zsófia. Ugye? Balogh Zsófia. Balogh Zsófia. Van egy mennyben egy ilyen kartotékot. És ott van az öröksége. És a kihúzott hit által a dolgokat, az a kintod az igét, elmékedsz az igét, onnantól kezdve Isten elkezdi föltárni, mik a te örökségeid. Amen? Mindenkinek. Neked is van. Margit, neked is van egy örökséged. Ott van egy fiók, és ki kell nyitni a fiókot, és bele kell nézni. A mennyben van az öröksége, dicsőség az Úrnak. De ez a mennyi örökség, amit a megváltás létrehozott, ez itt a Földön, ez meg tud valósulni abban a szándékban, tervben, amit Isten eltervezett számodra, számunkra. Amen. És azt mondja az ötös verszak, akiket Isten ereje, hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Tehát nem csak, hogy bele kell látod a dolgokba, hanem hinned kell, és a hitnek az ereje, a hit hatalma, vagy a hatalom hite, ez meg fogja láttatni veled mindazt a dolgot, ami láthatatlan. Ami a mennyben van. Mert nem tudsz másból letölteni, csak a mennyből. Tehát ha föld középpontú vagy, akkor el fogod veszíteni a reménységedet. Mert azt mondja az ige, hogy a romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan ez az örökség. Tehát nem tud megromlani, nem tisztátalan, és nem tud elmúlni. Örökké való ez az örökség. És pont erről van szó itt, hogy neked tudnod kell az örökké valóságba betekinteni. Betekinteni, áttekinteni az örökké valóságot. Ha ezt nem tanuljuk meg, testvérek, föld középpontúak válunk, egyház középpontúak, és nem királyság középpontúak. Mert pontos ez a lényege az evangéliumnak, Jézus elhozta a királyság evangéliumát, azaz a menny evangéliumát. Halleluja. És mondok még egy igét, az 1 Péter 5-ben, mutatok nektek, 1 Péter 5. Péter nagyon nagy szenvedéseken keresztül, de megtanulta ezt a látást, sokat szenvedett érte, rengeteget kellett korrigálni a szellemi életét, Pál is korrigálta aztán Péter életét, de végül meglátta azt, hogy szakítsa el a földi dolgoktól a szívét teljesen, és nézzen az elhívására, és a mennyi dolgokra, amelyekért volt itt szolgálatban, dicsőség az Úrnak. És azt mondja a Péter levele, az 5. fejezet első verszak, a köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbiter társ, a véntárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, a megjelenő dicsőségnek részese. A megjelenő dicsőség részese. Tehát ő azt mondja, hogy ő már olyan jelenléteket élt át, ami el fog jönni. Fantasztikus. Tehát Péter, amiről beszél, az tapasztalati úton is átérte. Mert hidd el, hogy amit a szellemedben elhiszen az Isten igény keresztül, amit a megváltás, amire a megváltás jogot formál az életedre nézve, abban fogsz élni. És meg tudod manifestálni, tehát meg tud nyilvánulni mindaz, amit elhiszel az Isten igény keresztül. Hitre van szükséged, és azt is hidd el, hogy mindaz a természet fölötti átrendeződés, amit Jézus Krisztus halála hozott, az a tiéd is, a tiéd, az enyém. Amen. Halleluja. Gyertek velem a zsidókhoz itt levél 3. fejezetéhez. A mennyei dolgok, ahogy mondja Kolosséban Pál, hogy az odafennvalókkal törődjetek, és nem a földiekkel. Ez nem jelenti azt, hogy amikor piros lámpa van, nem nézed meg a piros, és hanem átmész, mert annyira hitben élsz, hanem arról beszélek, hogy a szívedet rendszeresen át kell, hogy járja, infúziót kell, hogy kap arról, hogy van egy mennyei realitás, egy mennyei valóság, amiből születtünk, amiből élünk, és ez tart fönn bennünket. Az ige hatalma, a Szent Szellem hatalma, és minden olyan dolog, ami a mennyben van. Egyébként pontosan itt, hogy már itt tartunk, hát tudom, mondok egy dolgot, hogy egyre jobban nem exaktabb legyek. Tehát például, amikor neked bűn van az életedben, tehát valamilyen, akkor úgy gondolom, hogy ne legyen károsítás a szívedben. Vétek történik, tehát olyan dolog, ami mulasztás dolga. Mulasztás, ugye? ugye van lázadás, van bűn, tudatos bűn, van tudatos lázadás, és van olyan bűn is, ami hiába valóságból van, mulasztás bűne, és van olyan dolog, amiről nem tudunk, titkos bűn. Tehát például van minimum négy kategória a bűn felosztásában. Én most arról beszélek, hogy nekem van egy mulasztásom, hogy nekem van egy mulasztásom. Akkor hogyan tudom, és megtudom, hogy ez mulasztás bűne volt. Akkor hogyan tudok kiélni ebből a problémából? Hogyan tudom átvergődni magam ebből a mélységből, vagy ebből a veremből? Hogyha úgy érzed magad, hogy hát benne vagy és lamasztikában, hogyan tudsz ebből újra kijönni? Vagy egyszer kijönni? Hát úgy, hogy a szellemi valóságba betekintesz. Jézus vérébe. Maga Jézus vére, az nem látod. Hát az látta már valaki Jézus vére? Senki nem látta. Akkor hogy újjá vagy születve? Hogy a bűneid meg vannak bocsátva? Úgyhogy hiszel benne. Tehát maga Jézus vére hit által meg kell, hogy ragadva legyen a szellemed szíved által. Nem az elméd által, a szíved által. Például, amikor összeveszel a feleségeddel, hogyan tudod helyreállítani ezt a kapcsolatot? Kicsit még jobban egyszerű leszek. Úgy, hogy hiszel, hogy akkor együtt imádkoztok a feleségeddel, Jézus vérét megtértek, Jézus vérét veszitek, és Jézus vére bejön a szellemi életetekre, szó szerint bejön a szobátokba, bejön a szívetekbe, és lemossa a gyalázatot. És megtisztít benneteket minden bűntől. Ez is egy szellemi valóság. És ezt rendszeresen kell használni. Tehát neked rendszeresen kinned kell abban, hogy van Jézus vére, és Jézus vére lemossa a gyalázatot, a vétket, a bűn, a problémát. Mondok még egy dolgot, Isten igéje. Látta már valaki Isten igéjét? Most ne a károli fordítást mutasd nekem, hanem az igé valóságát. Azt a szellemi dolgot, amikor olvasod az igét, és érzed, hogy hozzád szól az Isten igéje, az a réma betölti a szívedet. Nem láttad? Mégis hiszel benne, hogy amikor olvasod az igét, például Zsoltárokat, Dávid Zsoltárát, hozzád szól az Úr. Hát ki mondta, hogy hozzád szól az Úr? Én meg azt mondom, nem szólt hozzád az Úr. Hát az Dávid Zsoltára, Dávidhoz szólt. Erre mondom, nem, hozzám szólt az ige. Megragadtad ezt a szellemi valóságot. Mondod még egy szellemi valóságot. Egyház. Hát az egyház nem csak az, hogy itt állunk és van egy épületünk. Maga az egyház is egy szellemi test. Egy Istentől létrehozott szellemi valóság. Mondod még valamit. Mi a szellemi valóság még? A királyság. A királyság is egy szellemi valóság, amit meg kell, hogy ragadj. Tamásnak mondja, boldog azok, akik nem látnak és hisznek. Akik megragadnak engem is, és nem látnak. Mondok még valamit, valakinek a gyerekek lázas. Azonnal használnia kell a szellemi valóságot, hogy hitált, amikor imádkozik, Jézusnak a szelleme, vagy Krisztusnak a szelleme, vagy az Úrnak a szelleme, a Szent Szellem, amikor ráteszi kezét a gyerekre, hogy meggyógyítja azt a gyereket. És hinni kell abban, hogy van Szent Szellem, van gyógyító erő, és hinni kell abban, hogy a szellemi valóság ez meggyógyítja. Ezekről kell beszélni, hogy aktivizáld a szellemi életedet a szellemvilágban, mert különben a materializmus megesz bennünket. Fölfal. Hogy a szellemed legyen használva, akcióban, mikor olyan helyzet van, szituáció. Ugyanis, hogyha ebben a korszakban nem kezded el gyakorolni a szellemi dolgokat, hogyan kell átvenni, helyreállás, gyógyulás, szabadulás a személyes életedre nézve, hogyan fogsz tudni evangéliumot hirdetni másoknak, amikor oda jönnek majd a drogosok, meg oda jönnek majd a sok sérült ember az utcán hozzád, vagy bárhol, ahol vagy, úgyis csak azzal fogsz találni drogossal, mert az egész ország drogozik. És akkor mit fogsz tudni csinálni neki? Mit mondasz majd neki? Hát Jézus jó, gyere a gyülekezze, majd a pásztor ráteszi a kezét is, hogy meggyógyul. Nem! Neked kell imádkozni érte, neked kell tanácsolni, és neked kell bizonságot tenni, hogy Jézus Krisztus hatalma erősebb a drognál. Amen! Dicsőség az Úrnak! Zsidó 3.7. Kezdek arról beszélni, hogy Isten hogyan akar birtokba vételt hozni az eklézia számára. Szellemi birtokba vételt. 3.7. Annak okáért, amit a Szent Szellem mondja ma, ha az ő szavát halljátok. Tehát mit mond az ige? A Szent Szellem, amit mondja ma, ha az ő szavát halljátok. Megint hallás. Emlékeztek rá, mivel kezdtem? A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod. Ugyanígy mondja a Szent Szellem az eklézsiának már, nem csak az izraelieknek, az izraelitáknak, ma. Tehát, hogyha bejön ez a ma korszaka, és ma van, tehát ez egy szellemi időzítés, és amikor eljön ez a szellemi időzítés, akkor azt mondja, ha hallod a Szent Szellem hangját, akkor figyelned kell a Szent Szellem hangjára. Ma az ő szavát, tehát a Szent Szellem és az ige kontinuitásban van, illetve integritásban, és Isten szelleme nem független Isten igéjétől. Együtt mozog. És azt mondja, ma, ha az igét hallod a Szent Szellemtől, meg de keményítsd a szívedet, mint elkeseredéskor a kísértésem a napján a pusztában. Tehát azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem ott volt a kísértés napján a pusztában, ezt előző héten erről beszéltem, és az a célja Isten Szellemének, hogy megintsen bennünket, hogy ő akar szólni hozzánk, a Szent Szellem, Isten harmadik személye, és engednünk kell, hogy az ige megújítsa a gondolkozásunkat, és egy új lehetőséget, új perspektívát adjon a szolgálatodra, lelkedre, gondolatodra, hétköznapodra, pénzügyeidre. És azt mondja itt, hogy meg ne keményítsd a szívedet. Tehát mi a második dolog, amiről beszélek, első volt az ige és a Szent Szellem egységes mozgása, a második, hogy a szívet akarja elérni Isten. Mondom még egyszer, a szívet akarja Isten elérni. Mondom harmadszorra, az ember szívét akarja a Szent Szellem elérni. Mondom negyedszerre, a szívedet akarja Isten elérni. Azt mondja itt Isten Szelleme, ma hallasz engem. Ma hallasz engem, nyisd meg a szívedet. Nyisd meg a szívedet. Nyisd meg az ajtót. Meg ne keményítsd a szívedet. Kik keményítették meg a szívüket, akik hallották a Szent Szellem hangját. A ti atyátok próbára tett tevéssel megkísértettek, leteszteltek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Most figyelj! Látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Nem 4 óráig. Nem 4 hétig. Nem 4 hónapig. Nem 4 évig. 40 évig. A látás nem változtatta meg a szívüket. A látás nem változtatta meg a szívüket. Amikor cégeknél dolgoztam, azt láttam, hogy nagyon sok cég szeretne látást adni az embereknek. De a látás nem változtatja meg azt a szívet, amely vakat szív, és azt a szívet, ami belül engedetlen, azaz igazodik egy másfajta látáshoz. Tehát volt egy külső látás, és volt egy belső látás. És ez a kettő, ez hadakozott egymással. A vízió akkor tud megváltoztatni valakit, ha az a víziót az ember engedi, hogy lecserélje a saját víziójára. Ha az a víziót, amit hallasz Istentől, vagy látsz Istenből, nem cserél le téged, akkor az a vízió ott van melletted, látod 40 évig, és mégsem változott. És Mózes csodái az egyik legnagyobb csodák voltak. Hát két korszak volt, kiszámoltuk 6000 év alatt, vagy 4000 év alatt, attól függ, hogy hány éves a föld, legyen 6000 éves a föld, jó? Döntjük ki. 6000 év alatt két nagy korszak volt, két 40 éves korszak, Izrael életében Mózes korszaka, és Elizeus korszaka. Illés Elizeus korszaka, ahol csodák voltak. Tehát 6000 év alatt 80 év volt az, amiben monumentális, erőteljes, teremtő, hatalmas csodák voltak a Föld felszínén. Tehát amikor te ideges vagy, hogy a Földön nincsenek nagy csodák, ne idegeskedjél, mert 6000 év alatt 80 évig volt folyamatos csoda. Most nem arról beszélek, hogy Jézus korszakában mi történt, mert Jézus korszakában valóban nagy csodák voltak, de Jézus korszaka előtt 6000 év, tehát 4000 évig, bocsánat, 4000 évig, én jól mondtam, 4000 évig 80 év volt az, ami nagyon nagy csodák volt. Tehát nem olvasunk a Bibliában olyan csodákat, mint Mózes idejében, és Elizeus Illés idejében. De hit által benne lehetsz a csodában, benne. És azt mondja az ige, látták az én csodáimat, 40 esztendeig, de mégsem tudtak hitre jutni, 10-es verszak, azért megharagudtam arra a nemzetségre, és mondám, mindig tévelyeknek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utamat. Tehát azt mondja itt az ige, ez már a hatás, hogy a szív utakra, új utakra téved, és ez a szív útja, és az Isten útja, az eltávolodik egymástól, elszeparálódik egymástól, az legjobb szó, szeparé. Elszeparálódik egymástól. És hogyan jött létre ez a folyamat? Úgy, hogy 40 évig a világ legnagyobb csodái történtek az életükben, mégis nem engedték be a Szent Szellemnek a hangját az igén keresztül. Fú, hallani jön. Nem hallották az Isten igét, nem akarták hallani Isten igét. Mi a hallás? A hallás a szellemet, szívednek az összerakása Isten tervével kapcsolatban, Isten kinyilatkoztatásával kapcsolatosan. Ez egyértelmű definíció. Hallasz, megértesz és összeteszel. Hallasz, megértesz és összeteszel. Vagy hallasz, összeteszel és megértesz. Ne a látás legyen az első az életedben. Látok, majd hiszek. Ne elépítsd az életedet. Hallok és majd hiszek. Erre tehet az életedet. Mi a hit? A hit hallásból van. És a hallás pedig Isten kinyilatkoztatott Krisztusán keresztül jövő beszédet. Tehát nem elég csak a beszédet tudni, hogy nálad van otthon, a Biblián, a kocsitban van, az autóban van, a konyhaszekrényedben van, hanem tudnod kell azt, hogy ez akkor tud működni, ha hallod ezt. De ha nem hallod ezt, akkor hiába van neked Bibliád, nem számít. És még hogyha a 40 évig Mózes csodákat látunk, akkor sem fogunk megváltozni. Mert nem a Mózes csodái változtatnak meg bennünket, hanem a Szent Szellem hangja az Isten beszédén keresztül. Elválaszthatatlan az ember életében a Szent Szellem és az ő beszéde. Aztán, nézd meg, hogy utána ketté válik utána már az ember szíve és az Isten útja. Tehát az Isten útja nem megy be az ember szívében. És az ember szíve, úgy is mondhatnám, nem fordul rá Isten útjára. Vagy nem kezd menni az ember szíve az Isten útján. Mi az út? Jézus Krisztus. Tehát nem tudsz Krisztusban maradni, hogyha a szíved nem kerül vissza a Krisztusra az igény keresztül és a Szent Szellem munkáján által, ahogy kinyilatkoztatja a dolgokat. Velem vagytok? Érthető? Egyértelmű? Elég lassan beszélek direkt, hogy nehogy azt mondd, hogy ma is Lali egy másik fokon van, majd meghallgatod felgyorsítva. Halleluja, hogyha le vagyok lassú. Tehát visszatérve, ez csak poén volt. Tehát visszatérve. Tehát Isten az a terve, hogy ne keseredjünk el, ne keményítsük meg a szívünket. A megkeseredés minek a folyamata? A szív keménységének. Ez nagyon veszélyes. Mert ha a szív kemény, keserű a szív. A keserű szív látást ad. Belső látás. A belső látás pedig vizionál. A keserű szív látásból beszél, látásból gondolkodik, egy torz látásból, egy olyan vizualizációból, ami hamis. Például elmegy egy ember egy tanfolyamra, és elmondják neki, hogy mi a jó, a cég látása, miért jó, és megmondják neki, hogy hogyan lehet ő sikeres. Erre ő benne meghallja ezt az egészet, feltüremkedik egy látás, mondjuk az élettapasztalat. Engem mindig becsaptak, én nem hiszem senkinek, blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl egy olyan menedzser, egy olyan jó munkaerő a cégen belül, aki a látást tudja magáival ragadni. Miért? Azért, mert nem hisz ennek. Ő a tapasztalataiban hisz. Ő abban, hogy ő mindig is mondjuk kőműves út volt, és annyi cég becsapta már, hogy ő már nem hisz ennek a cégnek. És így fölépíti az életét ebben a hitrendszerben, és hidd el, ez a hitrendszer, a tapasztalat, a keserűség hitrendszere meg, nem fog tudni növekedni. Ugyanígy a szellemi dolgokban is. Hogyha meglátod az életedben, hogy van egyfajta hozzáállás, keserű hozzáállás bizonyos témákhoz, igéhez, emberekhez, szolgálati ajándékokról beszélek, bizonyos karizmatikus élményekhez, onnantól kezdve nem tudsz szellemben egy magasabb szinten lépni. Miért? Mert megszoktad mindig azt a keretet, amiben vagy, és nem tudsz más keretre átváltani. Példa, gyakorlati példa. Tegyük föl, szereted a tanítókat hallgatni. Például antikarizmatikus tanítókat. És hallgat antikarizmatikus tanítókat, akik nincsenek bizonyos szellemi szinten, mert te hozzászoksz ahhoz, hogy neked jó ez a kicsi limit, akkor meghallgatsz egy tanítást, látsz egy extatikus élményt egy gyülekezetben, meg fogsz botránkozni. Tudod, hogy miért? Mert a szellemed nem szokott hozzá az új borhoz. Hogy tegyük föl, 2000-es években élsz, és állandóan nézzék adok 90-es, 2000-es évek tanításait. Hallgatod ezt az egész korszakot, hogy 1980-as éveket, hogy nehogy megbotránkozz. 70-es éveket, na, az már elég öreg nektek. És nézed ezeket a videókat fekete-fehérben, és mondod, wow, micsoda tanítások, micsoda látások voltak a 70-es években. És akkor eljövök, és azt mondom, 2012 van, és Isten szellemet tovább lépett, és képzeld el, hogy az egyház növekszik. Lehet, nem látod, akkor is növekszik, és a kijelentésben is növekszik. És ami 70-es években volt kijelentés, az jó, csak már 2012 van, és sokkal nagyobb kijelentésekben mozognak emberek, és nagyobb kerettel, ha aki van keret. Na most, hogyha ezt nem érted meg, akkor te megszokod a 70-es évek dolgát, jó az a bor, mondja is Jézus, hogy aki hiszi a bort, az nem kíván hirtelen új bort. És megszokod azt a bort, és jó, el vagy, bemész a mennybe, csak azokat az örökségeket, azokat az ígéreteket, azokat a lehetőségeket, amit a Szent Szellem akart volna ma adni, azt nem tudja adni, mert tegnapban vagy. És hol volt Izrael népe 40 évig? A tegnapban, Egyiptomban. Állandóan Egyiptomról beszélt. Vaj, ha visszamennék Egyiptomba. Állandóan ez egyiptomi feeling jött az életézésük. És elkezdtek dalolni, balalajkázni, és Szergej elkezdett szárharmonikázni, vagy pedig harmonikázni, és elénekelték, ó, Egyiptomban milyen volt, milyen szép volt. Még odaig ment ez a vízió, ez a belső látás, hogy azt mondták, hogy milyen jó lettünk, és milyen jó volt az a hús, meg az uborkák, meg stb. Hát nem is ettek rendszeresen. Hát nem is kaptak normális ételt. Semmi nem volt jó. Semmi nem volt jó, de már odaig vizionálták, hogy milyen jó volt ott lenni. És aztán szép lassan az ember személyisége megmondja neki, hogy ő neki miért jó a rossz. De jövök én is Jézus nevében kirángatlak téged ebből. Hogy van egy jobb jövőd, egy dicsőségesebb jövőd, amit Isten ígéje fölfest ma neked. Amen. Ez a tiéd, és nem fogsz a 70-es években élni, hanem te akarod bánva 2012. júniusában azt az áldás, amit ma a Szent Szellem mond neked, dicsőség az Úrnak. Mert a Szent Szellem nem azért mondta nekik a dolgokat, hogy szétkároztassa őket, hanem azért jött, hogy tovább menjenek, hogy kijöjjenek a nehézségekből, kijöjjenek ebből a látásból, vízióból, és egy magasabb vízió táruljon eléjük, és az a magasabb vízió fölnövessze a szívüket egy más látásra, egy más dimenzióba.
Amen.
16-os verszak. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból, Mózes által. Tehát kik azok, akik ezt hallották? Isten szabadító erején keresztül való Isten népe. Nézd meg, amikor hallasz egy új látást, egy új kijelentést, először meg a keserűség jön föl a szívedben. Nem tudom vizsgálni, lehet, hogy te állandóan mindig tudsz mindig újat befogadni, én nem mindig tudok mindig minden újat befogadni, de amikor látok valami újat, sokszor ilyen belső vívódás alá kerül a szívem. Tehát azt látom, hogy jön a tapasztalat, tehát biztos nem az Úrtól van, és aztán meg jönnek azok a félelmek, és aztán meg jön a Szent Szellem friss, kedves, szelíd, csendes hang, és azt mondja, Lajos, menj tovább, hallgass. És elkezd egy ilyen vívódás történni az embernek. Jó, nem jó. Szeret, nem szeret. És amikor ezt érzed, akkor tudd meg, hogy Isten valamit akar mondani. Valamit akar mondani, mert a szelíd hangot nyom téged. Nagyon finoman, útvariasan, de mégiscsak szúrkál. Tovább kell menned, és nagyobb dolgokat kell meglátnod, mint amiben vagy benne. Azt tudtad, hogy a hit soha nem a te emberi hitedre húzza rá a látást. Tehát Isten, amikor szól, akkor soha nem azt mondja, amiben te élsz. Hanem mindig a láthatatlanból jön elő Isten, és elmondja azt a nagyobb dolgot, ami felé fogsz menni.
Amen.
Mert az tényleg úgy lenne, hogy mindig arra várunk, hogy Isten majd olyan szinten beszél hozzánk, amilyen szinten vagyunk, az nagy baj lenne. És még mindig az üdvösségnél tartanánk, mondaná azt, hogy Jézus üdvözítő. De többet akart Isten mondani nekünk, és már átléptünk, hogy Isten meg is keresztel Szent Szellemmel. És akkor betetekeztünk Szent Szellemmel, milyen új volt, nem? Hát első hittük annyira új volt, a Szent Szellem szólt rajtunk keresztül nyelveken. Amen. És akkor jött a következő korszak, és azt mondta, hogy Isten igéje élő ható módon meg tud áldani téged, és meg tud gyógyítani. Beléptél ebbe a gyógyító korszakba, mi történt? Meggyógyultál, és furcsa volt számodra, hogy Isten fia gyógyít. Amen. Annyira új volt, furcsa volt először hallani, hogy Jézus gyógyít. Ez az ember rám teszi kezét, ez mi ez? Ez nem mágia? Ez a hókuszfó? Vagy mi van? Mert mi volt? Vagy te minden van egyszerűen, mert így van, halleluja, amen, itt a gyógyító, halleluja. Nem így volt. Hát furcsa volt neked először, nem? Hogy elmint egy nagy közösségben, vagy kis közösségben, nem tudom, hol tértél meg. És te így látta embereket hemperegni az örömtől. Hát először, amikor én láttam a dolgokat, akkor fú, ebből nem, hagyjuk ezt a témát. Tegyük egy másik témába. Tehát tegyük föl, láttál például egy nagy vagy kisebb gyülekezetet, és láttad azt, hogy emberek dicsérik az Urat. Hát nem furcsa volt neked? Olyan szokatlan volt? Tudtad, hogy ott a helye, közöttük, és mégis azt mondtad, hogy miért is jöjjön? Miért nem a Zsoltáros könyvből, a református egyházból hozzák fel a könyveket? Hát miért kell itt szabadon dicsérni? Miért kell gitárra? Hát ez furcsa, furcsa nekem, gitárra dicsérjük az Urat. Hát nézd meg, hogy a szellem tágul, és amikor tágul, ami új jön, akkor az tényleg új. És az furcsa először befogadni. Az újat. Az első nehéz befogadni, nem? Beszélek veled már néhány év óta, és mondom, figyelj, ebből változd meg, ezt tényleg, így csinálj, stb. Ezt csak rájössz, és azt mondod, tényleg a lény. Tényleg, hogy így csináltam volna, 5 év ezelőtt már nem mit tartanék. Nem, mi van? Mert amikor mondjuk neki valami más, és azt mondom, hú, ez furcsa, ez fáj. Miért beszélsz velem így? Azért, mert az új megérintett téged, metsz, és helyre akar állítani. Mert aki több gyümölcsöt terem, az még meg metzi az Úr, hogy még többet teremjen. És a metszés az fájdalmas. És amikor jön az Úrnak a munkás, sokan azt mondják, ó, a Szent Szellem jön, betölt, és mind olyan szépen változik majd az életet. Nem, a Szent Szellem nem így csak ilyen nagyon szépen, ilyen, nem is tudom, hogy minek sokan hogyan gondolják a Szent Szellem munkát, mint egy ilyen kedves ember, aki állandóan, hogy télapó, ez a legjobb, a télapó. A Szent Szellem a télapó. És ő jön, leül, és akkor elmondja, na mi van az álmunkban, kicsi Lalika, na mi van? És akkor elmondom, hát, pöttyös labda, így van, tessék. Megsorgatja a fejemet. De a Szent Szellem nem mindig így dolgozik. Szia, kedves Klaudia, kedves Lajos, titeket most megfülök áldani, és szeretném, hogyha megújulnátok. És mi azt mondjuk, hogy amen, télapó, és átöleljük, és annyira lefényképeznek bennünket a télapó, és kitesszük a vitrém, és elmondjuk, itt van nálunk a télapó. De nem így történik, amen? Nagyon sok mintés, fedés, feszültség, nehézség, próbál megyünk át, ami megértjük Istennek a munkájának a tervét. És nem a télapó jön be az utcáról, vagy a kéményen keresztül a lakásunkba, hanem más. Az élet is benne van. Az élet, életben való viszonyulás, a helyzetek, szituációk. Mi gondolsz, miért vitte őket be a pusztába? Mit mond az ige? Hogy megtudja, mi van a szívükben. Amen. Tehát nem az történt, hogy kijöttek Egyiptom földjéről, és akkor eljött a télapó az Jézus képébe, és akkor elmondta, na, mit szeretnétek? Itt a Kánaán, drága zsidó testvéreim. Mit szeretnék? Mondták, én szeretnék egy nagy házat, háromszobás. Persze! Csiribú csiribá, háromszobás ház Kánaán földjén. Akkor a másik, mit kész? Hát én szeretnék egy jó BMW-t, tényleg, egy jó működő BMW-t. Mondjuk így, hetes, ez az! Tudtam, hogy kimondod a hetes számot! A tiéd, csiribú csiribá, Kánaán földjén a hetes BMW! De feketét, ahogyan gondoltad, a szíved vágyát adta meg neked. Velem találkozott a télapóhoz, találkozott volna egy nagy gyülekezet. Amen! Halleluja! Végre van itt egy nagy gyülekezet, csiribú csiribá, és itt van, és szolnokhoz, és téged a tévé. Halleluja! Halleluja! Nem! Mármint a tévé show. Erre gondoltam. Benne vagy a tévé, benne leszünk a tévébe. Nem! Az élet más! Nem tudom, hogy rájöttél arra, hogy a Biblia az arról szól, hogy emberek pofára esnek, aztán meggyógyultak. Hülyén csinálták a dolgokat, és aztán pedig Isten szólt nekik, hogy most már nagyon messze mentetek el, degenerálódtok, gyertek vissza. Miért? Péternél azt látod? Jézus tanítványa volt, ámen mindent értett, mondta rá, persze, ezt mondja a Tóra, ezt mondja az énekek énekel, stb. Aztán imádkozott érte Jézus, aztán pedig meghalt Jézus, válták ott szellemben, megdicsült állapotba, bejött Jézus, megdicsőben, megdicsérte őket, aztán kész. És ment a só a Jeruzsálem utcáján, és minden a flottul működött. Hát azt sem tudták, nem értették Péterék először, hogy a pogányokra is ki van töltve majd a Szent Szellem. És amikor benne voltak ebben, és csodálkozott Péter, hogy a Szent Szellem rámegy egy emberre, egy nem zsidóra, akkor teljesen meg volt döbbenve, hogy mi ez? Hát hogy mit csinál a Szent Szellem? Hát én úgy ismertem a Szent Szellemet, mint egy jó zsidó rabbi. Kipa van a fején. És nem áll szóba pogányokkal. Tehát azt mondja a zsidó 3, gyertek vissza velem. Egyébként leleplezem a dolgot, lehet, hogy te még nem tudod, de nincs Mikolás. Tudjátok, hogy milyen nehéz kivenni a gyerekből? A belső tudatában, hogy nincs Mikolás? Ha bekerül a szívedbe egy hamis kép Istenről, nagyon nehéz kiszedni. Ha bekerül a szívedbe egy hamis látás a jövődről, az nagyon nehéz kiszedni. Egy hamis Mikolás. És hidd el, hogy ugyanúgy van a keresztények életében is, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet kiszedni. Istennek évekre van szüksége, hogy kiszedje belőlük ezt a látást. És adjon egy másik látást. Mert ragaszkodik az ember ahhoz a látáshoz. Miért? Mert keserűség gyökere van ott. De Jézus azért jött, hogy a gyökereket megáthozza. Amen. És kiszakítsa a gyökerestől a fügefákat. És egy új dolgot akar létrehozni, ez lehet egy Péter, akinek rá kell jönni arra, hogy nem csak a zsidókat szeret Isten, hanem a pogányokat is. És azt mondja az ige 3.17-ben, kikre haragudott meg 40 esztendeig, vagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztába. És kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be a nyugodalomba, hanem az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmán való bemenetlen ígérete, valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék, mert nélkünk is hirdetetett az evangélium, amiképpen azoknak, de nem használt nékik a hallott beszéd, mert nem párosították hittel azok, akik hallották. Amen. Na nézzük ezt a történetet. Micsoda? Evangélium hirdetetik 4000 évvel ezelőtt? Mózes időszakában? Ha jól mondom az évszámot. Micsoda? Igen. Nekik is volt egy evangéliumuk, ami működő evangélium volt. Ami az ő mózesi szövetségen belül, ami az ábrahámi szövetségre alapozódott, az működött. Evangélium. Jó hír. Jó hír arra, hogy van egy föld, elfoglalhatják, és bemehetnek Isteni tervébe, jelenlétébe, örökségébe. Amen. De ők mit csináltak? Hallották, de nem hittek. Tehát megint a hallás. Hallanak, de nem látnak. Mert mi a hit? Látás. Mert hogyan jön a látás? Hitből. Mert a hit az a láthatatlan fogja meg. Gyertek velem a korintusi levélhez. És tartsátok itt a kezeteket. Mutatok valami újat. Mármint azt, hogy az újatokat mutatom, hogy gyertek oda vele. Bocsánat, 2 Korintus 4. 2 Korintus 4.13. A láthatatlanról picit megint. Miért beszél a láthatatlanról? Mert a hit üzenete volt Mózeséknek. Az volt a hit üzenete, a hit evangéliuma, az volt a hit látása Istentől, hogy be fognak menni az ígéret földjére. Mindjárt mondom, hogy mutatom az ígéreteket Mózes könyvében. És azt mondja itt az ige, 13-as versenkben, mivel hogy pedig a hitnek mi bennünk is az ugyanaz a szelleme van, meg, amint írva van, hittem és ezért szóltam, hiszük mi is és ezért szólunk. Tehát hogyan jön a hit? Beszéden keresztül. Hogyan jött a korintusi gyülekezetnek a hit üzenete? Beszéden keresztül. Miért? Mert Pálék hittek, és továbbadták a hitet. És a hit az a láthatatlan hozta be a korintusi gyülekezetnek. Mi a láthatatlan? Láthatatlan Jézus vére, Isten igéje, az egyház, a természet fölötti világ, láthatatlan a sátán királysága, és a láthatatlan Isten királysága is. Amen. De még mondhatnék több láthatatlan szellemi dolgot, de most nincs erre időnk. És aztán azt mondja az ige, hogy mi bennünk is ugyanaz a szellem van. Tehát mi a hit? Az egy szellem. A hit az egy szellem. Tehát a hit víziója az a szellemnek a víziója. És a hit az soha nem a múltra néz, hanem a jövőre. A lehetőségeidre, ami a jövőben van benne. Viszont a hit elmegy a jövőbe, a hit szelleme, elhozza neked a jövőt, és a mában elkezded látni a jövődet kristály tisztán, vagy fél kristály. Csak félig kristályosodottan. Csak félig van kikristályosodva. Csak fél, vagy negyed részét. De tükör által homályosan látunk, de mégis a tükör, Isten igéje és a hit elhozza számodra a jövődet. Mi van akkor, hogyha nem látod a jövődet? Hát akkor nem hitből élsz, és nem hitből beszélsz. Ugyanis, hogyha te hitből beszélsz, akkor a hit jövőképét vetíted önmagad elé. És amilyen kép van az életedben, a szívedben, olyan képből fogsz beszélni. Ha a földiekről való dolgot megérted, hogy a Szent Szellem itt a Földön milyen törvényszerűségeket fektetett le a szövetségeken keresztül, akkor abból fogsz beszélni, abból a szövetségből. Ha a mózesi szövetség alatt van valaki, akkor a mózesi szövetség képeit fogja adni. Erre azt mondta, hogy hol van ez megírva az igében? Mózes. Azt mondja, egy képet látott a mennyből, és a képet megvalósította. Nem? Nem ezt mondja a zsidó levél róla? Tessék? Hogy egy mennyi képet látott, a figyládát, az egész szentét, és a mennyi képre építette a szolgálatát. De hogyan? Úgy, hogy Isten fölhívta, és elmondta neki. Először jött a szó, jött Istennek a teofániája, és a szóra építette Mózes az életét. És aztán látást kapott. És még mi kellett hozzá? Bölcsesség és értelem szellem. Akik megcsinálták, azok betöltekeztek bölcsesség és értelemmel. Miért? Hogy meg tudják valósítani a szellem munkáját. Na most a hit látása ugyanezt csinálja, látod a mennyi dolgokat a jövőddel kapcsolatban. Hát amikor bizonytalan vagy, akkor mit látsz? A bizonytalanság. Mit vetít a szíved a bizonytalanságban? A rosszat. Érzed a belsőt, remeg a belsőt. A gyomor összerúgik, ideges vagy, feszült van. Izzadsz, hogy mi fog történni a jövőben. És mi van a szíved előtt? Csak ez a jövőtlenség, ez a kép, ez a frusztráció. Látod már magad előtt a rosszat. És jön a hit, és fogja, és azt mondja, ez nem jó. És én el akarok menni hozzád, és akarok adni egy másikat. Ami jó. Ez a hit. Hogy lásd magadat olyannak, aminek Isten lát. Amen. Ádám és Éva azért tudott természet fölötti módon uralkodni a bukásig, mert látta Istent, és tudta, hogy ő Isten hasonlatossága. És tudta jól, hogy amit Isten mond, az meg fog valósulni. És kimondta a dolgokat Ádám és Éva, és megvalósult. Mert látta Istennél ezeket a dolgokat, mert Isten hasonlatosságára lett teremtve. Isten hasonlatosságára. És ez a két szó van ott egyébként a héberben, Isten képére és hasonlatosságára. És ez azt jelenti, hogy azok a jegyek, tulajdonságok benne voltak, amik Istené voltak. Úgy mondhatnánk, kis ível kis Istenek voltak. Tehát egyszerűen látták azt, hogy Isten hogyan dolgozik, és aztán ők ezt utánozták. Mondok egy példát. Megnevezték az összes állatot. Természet fölötti módon nevet adtak az állatoknak. És parancsoltak az állatoknak, az állatvilágnak, és működött. Mukonyt, mondta az állat. És mukolott. És miért a lényege? Mukonyt. Vagy mondd, hogy mukonyt. És amikor elhiszel ebben, hogy te neked van hatalmad arra, Isten fiúságban, akkor elkezd mukodni mindaz, aminek mukodnia kell. Mondok egy példát, megint gyakorlati, triviális, nem triviális, hanem egyszerű példa. Újjászületés. Hát hogyan szült téged az Úr újjá? Úgy, hogy elment Gábriel és Ariel, vagy Tomi, vagy nem, az a kosokor. Tehát Gábriel, vagy Mihály, és és elment hozzá, és éjjel meglátogatott úgy, mint Máriát, a nagyon szépen, fófehér köntösben, és azt mondták, hogy máma, Isten kedvencévé válsz. A mai nap folyamán. Így volt? Nem így volt. Hanem elmentél egy gyülekezetbe, egy ütött kapott gyülekezetbe, elmentél, és kimondtad, Jézus, légy Úr az életemben. Elhiszem, hogy te vagy a megváltó, a szabadító és a gyógyító. Amen. És amikor kimondtad a szádon keresztül, onnantól kezdve Isten egy csodát csinált az életedben.
Amen.
Ezt elmondtam tegnap, de meg nektek is elmondom. Hallottam egy prédikációt, és nem a prédikáció fogott meg, hanem az, hogy volt egy történet benne, és az, ez az egyszerű dolog ragadott meg, hogy az életünk legnagyobb pillanatát egy ima hozta létre. Az életed legnagyobb sorsdöntő pillanatát egy egyszerű ima, amiben lehet, hogy nem is teljesen hittél, csak egy picit. Még bűnös is voltál! A legbűnösebb a bűnösök között lehet. De az biztos, hogy bűnös voltál. Az 100%. Lehet, hogy jó ember voltál, de bűnös. Na, akkor itt meg ne sértődjön valaki. És amikor elmondtad ezt az imát, ez az egyszerű imát, bizonytalanul, félő szívvel, és talán együtt mondhatjuk, azért nem olyan nagy bátran mentünk oda ki. Egyszerűen félelmet teljesen. Jézus, befogadlak téged, megváltanak és szabadítunk. És Isten meghallgatta ezt az imát. Az egész mennyt átrendeződött, új kartoték lett, és be lett írva, Tar Andrea újjászületett, és a menny pedig tapsolt. És üdvivalgás volt.
Yeah.
Dobi Sándor újjászületve. Amen. Várkövi Éva újjászületve. Amen.
Amen.
Kádár Bogi újjászületve. Amen. Kis Tamás újjászületve. És hatalmas taps. Ováció a stadionba. Wow, mindenki tapsol. És kürt zengés van. A Szent Szellem ott jár körbe-körbe. Mindenki ünnepel. Egy egyszerű ima. És meghívta a mennyet az életedbe, a szíved. És bement a menny az életedbe. Mennyire nekem nem hallgat meg most téged, Isten? Amikor már ekkora tudásod van. Egy egyszerű imád, ami már bizonyos, ami már hitre van építve. Amen. Hallod az evangéliumot, de te ráépsz, nem úgy, mint ők. Amen. Hallod az evangéliumot, a jó hír, de te megragadod Jézus nevében. Ami a tiéd, az a tiéd. De tudni fogsz minden szellemi dolgot és minden földi dolgot is a Jézus nevében. Amen. Alleluja. Azt mondja a 14-es verszak, 4-14. Tudván, hogy aki föltámasztotta az Úr Jézus, tehát benne van ez a látás, ez a tudás, ez a megértés az emberben. Én látom, én tudom, én értem, hogy aki föltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is föltámaszt, és veletek együtt előállít, mert minden téretetek van. Amen. 17-es verszak. Mert a mi pillanati könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amen. Tehát meg kell tanulni, átrendezni az értékrendedet. Hogy ami profán, az ne legyen értéke. És ami mennyei, annak értéke legyen. És amikor átrendezed, akkor elkezd átrendeződni a szíved is a Jézus nevében. És itt szó van erről, ez a nyugodalomról, amit nagyon sokan nem értenek, ezt a nyugodalom szót. És erről fogok most beszélni, mert azt mondja itt az ige, hogy nem tudtak bemenni a nyugodalomba. Tehát hallották a Szent Szellemet, megkimélytették a szívüket, és nem mentek be a nyugodalomba. Tehát mi volt a célja a Szent Szellemnek, hogy bemenjenek a nyugodalomba? Ez nagyon egyszerű, mindenki érti, dicsőség az Úrnak. De mit jelent ez a szó, hogy nyugodalom? Egy jó csicsia, babuja? Ágyban, párnák között várta őket az Úr, befeküdjön Jézus mellé, és egy jó nagyot aludjanak. Ez a nyugodalom? Nem ez a nyugodalom. Kilőve. Akkor mi a nyugodalom? Áhítatos énekezet énekelnek egyre mélyebb állapotban, egyre nyugisabban. Azért nyugodalom, mert nyugi, nyugodalom, és nyugiban énekelnek, és tapsolnak az Úrnak. Egyre halkabban, hogy minél mélyebbnek tűnjön. Nem? Nem, ezt is megfejtettük. Következő kérdés, mi legyen is milliómos, 10.000 forintért. Mit jelent a nyugodalom szó? És másik rész, a nyugodalom azt jelenti, hogy? A nyugodalom azt jelenti, amit Isten terve, szándéka egy ember életére nézve, ez a nyugodalomat jelenti, de jelenti még, és most elviszünk szellemi oldalra, mert ez a terv, hogy Isten a nyugodalomban elhozza számodra mindazt, ami az ő terve az életedre nézve. Tehát a nyugodalom az jelenti Isten ígéretét. A nyugodalom jelenti Isten ígéretét. És jelenti még a nyugodalom az örökségedet is. Örökség. És az örökség szótári meghatározása azt jelenti, hogy amit végrendeleti úton valakire hagynak, amit előző gazdája maga után hagy, hagyaték, születési jog is lehet, valami, amire igényt tartunk, Ott van a te örökséged, a nyugodalomban. Ahol Isten is nyugszik. Amen. Ő a te örökséged, Isten. Jézus Krisztusban van a nyugodalom. Azt tanítja Jézus. Mit mond Jézus? Hogy ő a nyugodalom. Azt mondta, hogy Krisztusban van a szombat. Krisztusban van a szombat. És azt is mondja még a Máté evangélium, Máté 12, hogy Jézus Krisztus ura a szombatnak. Vagy bocsánat, Márk 2. Ura Jézus a szombatnak. Tehát Jézus a szombat fölött van, és úr a szombaton. És azt is mondja, hogy az emberért van a szombat. Tehát azt mondja, hogy a szombat azért van, hogy neked jó legyen. Elhiszitek ezeket az igéket, hogy fejből mondok, hogy az úgy van. Most nem nézzük meg. De ezek egyszerű, érthető igék. Tehát miért van a szombat? Az emberért. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert ez a nyitja az egésznek. Miért mondja Jézus, hogy az emberért van a szombat? Azért mondja Jézus, hogy az emberért van a szombat, mert a szombat a természet fölötti ellátása az ember. A természet fölötti ellátása. Ezt jelenti a szombaton él. Halleluja. Na menjünk egy kicsit bővebben, mélyebben bele. Gyertek velem az ezért jelbe. Ezért jel, ezért jel 22. Bírjátok még? Ezért jel 22. Azért beszélek a szombatról, mert itt a zsidó 3-ban a szombatról van szó. Nem azért beszélek, mert most erről akarok beszélni, hanem azért beszélek, mert nem mentek be a nyugodalomba. Nem az volt a cél, hogy hallják csak az igét, hallják a Szent Szellem működését, hanem mi volt még a cél? Hogy bemenjenek a nyugodalomba. Így van, a Jézusnak a nevében. Amen. Ezért kell 20. És lőn a 7. esztendőben, az 5. hónap 10-én, jövének férfiak Izrael vénei közül, megkérdezni az urat, és leülnének előtte. És lőn az úrnak a beszéde hozzám mondván, embernek a fia beszél Izrael véneivel, és mondja nekik, így szól az Úristen, nem te engem megkérdezni jöttetek? Élek én, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem, azt mondja az Úristen. Amen. Döbbenetes ez az ige. Elmennek Istenek vénei a prófétához, és hallani akarnak egy prófétai szót. Hányszor van az, hogy Istenhez mennénk egy prófétai szóért? Ó, bárcsak megoldaná a megoldást, vagy megadná a megoldást Isten. És elmennek Jeremiáshoz, aki mindig hallja az Isten hangját, dicsőség az Úrnak. És azt mondja Isten nekik, hogy nem mondom meg a prófétai szót. Izgalmas? Nincs prófétai ige. Amikor a prófétai igét akarja az eklézsia, akkor tudnia kell, hogy bizonyos feltételeket be kell tölteni. Mi a prófétai szó? A megoldás az életedre. Isten mindig szót küld, a megoldást.
Amen.
A szót. És ha hallod a szót, akkor az meg fog valósulni az életedben. Ha nincs szó, nincs megoldás. Viszont ahhoz, hogy jön a prófétai szó, ami bemetsz, ami eléri a szívedet, kusodat, eléri a velődet, a tested minden részét, ahogy mondja az Isten igéről, a zsidókhoz itt levél, a 4. fejezetben, a 12. verszakban, Isten beszéde élő és ható, és élesen minden két élő fegyverné. Elhat a szívekig, a lelkekig, a velük megosztásáig. Amikor jön Isten szava, akkor jön a változás. És azt mondja itt Isten rajta keresztül, jelenlésen keresztül, nem adom meg a prófétai szót. Nem lesz szétválasztás. Folytatom, jó? Érdekel benneteket, hogy miért nem? 4. verszak. Ítélni akarod őket, ítélni akarsz embernek fia? Add tudtukra atyáik utálatosságait. És innen elkezd mondani bizonyos bűnöket, azt mondja Isten igéje, ez utálat. Utálat Isten szívére. Most arról fog beszélni, hogy Istent mi háborítja föl. A zsidó 3-ban már láttuk azt, hogy megharagudott rájuk Isten. Miért? Azért, mert hallották a dolgokat, látták a dolgokat, és nem akarták megváltoztatni az életüket. Ezért Isten haragja rájuk állászát. Erre azt mondod, új szövetségben élünk, nincs Isten haragja. Hát van egy rossz hírem, hogy a Szent Szellem ugyanúgy meg tud szomorodni egy ember életében, és egy idő után pedig meg tud haragudni egy Szent Szellem egy emberre. Mondjak el régét, Efézus 4. Meg ne szomorítsátok Istennek a szellemét. Tehát maga a Szent Szellem meg tud szomorodni. Harag, lárma, károkodás, kivetesség közületek, minden gonoszságban egybe. Tehát maga a Szent Szellem meg tud haragodni, és vissza tud húzódni. Nem tudom, voltál már úgy, hogy nem érezted Isten jelenlétét az életedben? Vagy te mindig érezted egész életedben? És állandóan lebegtél egy méter magasan? Nem! Én sem! Sokszor úgy éreztem, hogy mintha Isten eltávolodott volna az életemből. Nem hallottam, nem láttam, nem tapítottam. Tehát van úgy, hogy Isten visszavonul, és van úgy, hogy Isten haragja van a dolgokon. Sőt, Péter azt mondja, hogy előkezdődik Isten haragja, az ítélete az Isten házán, mint a pogányokon. Ananiásra örömmel tekintett Isten, és Szapfirára. Hát ez nem mondjátok nekem, hogy Ananiás Szapfirával úgy bánt, mint a télapó a kisgyerekkel. Nem, haragudott rá. Tehát Istennek a haragja az új szövetségben, az nincs kiradírozva. Isten nem változik. Bizonyos dolgokra harag a véleménye. Miért? Örül, hogyha valaki bűnben van? Nem örül. Persze, a kegyelem ott van, de ott van mellette az ítélet is, hogy ha nem akar megváltozni, akkor van pokol. Hát szóval ezt nem lehet leírni, vagy kiradírozni. Tehát ne legyen olyan képetek Istenről, olyan az Isten, aki mindig szeret minden körülmények között. És Isten mindig mindenkinek kegyelmet akar adni. Ez így nem teljes ez a világnézet. A kegyelem, az nem arra adódik, hogy a bűnben legyen a testvér. Amen. Tehát mondom, valaki például bűnben van, és azt mondja, hogy nem baj, jó az Úr, majd megbocsát neki, és helyreállítja, és kegyelmet ad neki. De először azt mondja, és légy, térjél meg először. Mi a megtérés? A gondolkodásmód megváltoztatása. Mi a gondolkodásmód megváltoztatása? Új képet kapsz belül. Miről? Magadon és Istenről és a kettőtök közötti képről. Különben Isten haragja marad rajtunk, azt mondja az ige. Isten haragja marad rajtunk. Aki nem enged a fiúnak, azon Isten haragja marad, azt mondja Jézus. Tehát van egy haragó Isten is. De ebben a korszakban nem ezt hirdetjük, hogy Isten mindenkire haragszik, hanem Isten kegyelmet akar adni, hogy ne haragudjon Isten. Halleluja. És elérhető a kegyelem. És Istennek nem az a célja, hogy mindenkire haragudjon, hanem mindenki megtérjen, minden helyen. És mi a megtérés? A csodaösségben való helyreállás. Hogy arra fordulok, amire Isten mondja. Van egy olyan atyakép a világ az egyházban, ami egy jó atyakép. Hogy Isten egy jó atya. Tehát már itt erre gondolom, hogy jó atya. De például arra bánnám hisznek, hogy Isten amikor azt mondja, hogy fordulj balra, akkor nekem fordulni kell balra, és nem magyarázza meg. Hogy nekem miért kell balra fordulni. És akkor utána már jön az ember, hát Isten ilyet nem akar, hogy nem magyarázza meg. De van úgy, hogy bizonyos dolgokat nem magyaráz meg. Hogy tegnap beszélgettem egy testvéremmel, hogy mondta ezt a történetet, és akkor mondta nekem, hogy miért a gyereknek mindent elmagyarázol otthon. De azt mondod, hogy figyelj, vedd le a cipődet, és menj ki, és csináljon ezt meg ezt. És megkérdezi, de miért anya? Azért, mert mondtam, és kész. Most nem akarom elmondani, de csináld meg. Miért neked az apád nem mondott ilyet soha meg az anyám? Hogy vedd le, tedd meg, vidd át, és kérdezted, de miért? Azért, mert én ezt akarom, és kész, és csináld meg. Na most, hogyha te, mint jó szülő, ezt megcsinálod, menjél inkább nem az atya. Azt mondta, Ábrám, a gyerek urkázdin, most menjél valahova. Erre mondta azt, hogy hát ez Isten volt, ez Isten volt. És megmondta neki, hogy nem mondta meg, hogy hova menjen. Elmondta neki, hogy Izsákot fogja fölvinni majd a hegyre. Nem mondta el neki. Elmondta azt, hogy Hágárban gondolkodik majd állandóan, és a Hágár víziója fog az életében élni. Még amikor Isten megjelenik neki, akkor is Hágárt mondja, meg Ismáel, és mi lesz Ismáellel? És azt mondta, és mi lesz Izsákkal? Lesz-e Izsák, hanem az mondta, Ismáellel mi lesz, meg Hágárral mi lesz. Nem mondta el neki Isten. Amit mondott, gyere ki apád, anyád házából, Úrkazdimból, hagyd el őket, és aztán gyere velem az ígéret földjére. Nem tudván, hová megy. Nem tudta, hová megy. Nem tudta. Mégis az élő Isten ezt csinálta. Péter azt mondja, gyere velem, embereket fogsz halászni. Hova? Nem tudom, gyere. És elkezdődött Jézus után a menetelés. Folytassam tovább. Isten szelleme kiküldte apostolt, Pál apostolt. Hova? Menj el ide és ebbe a városba. Majd a következő várost én fogom megmondani. Ha volt olyan város, nem azért, mert tudom, mert annyira vezette a Szent Szellemet, elfutott. Filippiből egy kosárba eresztették el. Le. Hát nem ő választotta ezt. Csak spurizott át a másik városba. De mi volt? Azt mondja az ige visszatérve. Azon a napon, azt mondja, 5-ös verszak, így szól az Úristen, azon a napon, amelyen elválasztottam Izraelt, és fölemelém kezemet Jákob háza magvának, ez a fölemelem kezemet, ez a csodatívű erőt jelenti, megismertettem magamat velük Egyiptom földjén, és kezemet fölemelém nékik, mondván én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ez a 2 Mózes 6.1-ben nagyon erőteljesen kijön ez a kép, ne lapozzatok oda, csak én lapozok oda. Azt mondja a 2 Mózes 6.1-ben a Szentírás, az Úr pedig mond a Mózesnek, majd meglátod, amit cselekszem a fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani, és hatalmas kéz miatt űzi el őket az ő földjéről. Tehát az Isten keze lejött a mennyből, ez tényleg megtörtént, hogy Isten keze a Szent Szellem munkája, Jézus tanítja ezt, hogy az Isten ujjával űzünk ki a démonokat, akkor elérkezett hozzátok Istennek a királysága. Tehát maga Isten királysága jött le a kézen keresztül. Valóban, miért imádkoztok az Apcsán 4-ben? Uram, nyújts ki a kezedet csodakra, meg gyerekre. Tehát tudták jól, ahol Isten keze megjelenik, ott Isten csodái is megjelennek. És azt mondja itt az ige, természet fölötti módon ott voltam Egyiptom földjén, és egy kézként jelentem meg, és valóban Isten keze volt, és kijelentett, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Azon a napon fölemeltem kezemet nékik, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről a földre, amelyet kinéztem vala nékik, amely tejjel és mézzel folyó, ékessége és minden tartománynak, dicsőség az Úrnak. Tudod, mit jelent az, hogy kinéztem vala nékik őket? Megnéztem a Héberben. Kikutattam, körbejártam, megtudtam. Tehát előre ment Isten. Kikutatta azt a helyet, a szellemi áldásokat, mindent kikutatott, kinézte, elment előre, és megcsinálta nekik a dolgokat. Évekkel ezelőtt, évezredekkel ezelőtt, mikor teremtette a Földet, akkor az ő kezével kimunkálta azt a helyet. És előre tudta, hogy most azt mondta Szentszellemnek, menj oda Kánaán földjére, és úgy fúj, hogy ott legyen hegyek, Sion, meg stb. És ott lesz Jeruzsálem, vigyázz, mert ott Jeruzsálem lesz, úgy csinált. És oda föl fog építeni egy templomot, és mondta a Szentszellem, igen, atyám, tényleg, ez így lesz, már mondta nekünk. A fiú is ott volt, amikor ezt mondta, hallottam. Előre eltervezte Isten. Minden előre el van tervezve. Nem azt olvastuk az Efézus 1-ben? Előre eltervezte az ő akaratának a tanácsából, hogy örökösökké tesz bennünket. Eleve elrendelt. Mindez eleve elrendezés. És azt mondja utána, figyelj, és mondtam neki, ki az ő személy utálatosságét elvesse, az Egyiptom báványaival, meg ne fertőztessétek magatokat, épp vagyok, én vagyok, szerintem így van írva, nem épp vagyok, de épp az Úr. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Amen. Ez Károly írta el, nem ér. Épp van, épp szó. Tehát a P betű van. Még egyszer. Most ez kicsit nevettetek ezen, ezért elment a éléről a kép. És mondanékik, ki az ő személyi utálatosságait elvesse az Egyiptom báványaival, meg ne fertőztessétek magatokat, én vagyok az Úr, a ti istenetek. Na most figyelj. A személyi utálatosságait elvegye. Elvigye, hogy elvesse, vagy kidobja a személy utálatosságait. Mi az a lényeg ebben az egészben? Hogy van a személyben egy utálatosság. Miért mondja ezt, hogy a személyben van egy utálatosság? Mert a szív és a szem az kapcsolódik egymáshoz. És amit a szem megfog, mint tárgyat, az behozza a szívbe a szem. És együtt dolgozik a szem és a szív. Itt vagytok? Tehát a szív, amit lát, az a szemen keresztül látja. És amit lát a szív, az megfertőztetheti az egész lényét az embernek. A Máté evangéliumában, ne lapozzatok oda, ugyanezt mondja Isten, hogy azt mondja a Máté evangéliumában, a Máté 6-ban, a hegyi beszédben Isten fia, ugyanez volt, tehát ez a gond volt az Izraelnek, ezt most itt elmondja a próféta, hogy miért nem tud szólni Istenhez. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Úgy is lesz fordítani, ahol van a ti raktárotok, ott van a szívetek is. Tehát ahol van a fontos dolog, ott van a szíved. És hogyha számukra az a fontos, hogy Egyiptom sikere legyen az ő sikerük, akkor elhisznek ebben az Egyiptom sikerében. Mondok még tárgyilagosabbat. Ha neked az a fontos, hogy neked sok pénzed legyen, akkor a szíved keresi a sok pénzt. De nem a hit által, hanem a szíved elmegy, és vannban imádóvá válik. Mert azt mondja Jézus itt, hogy a test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Tehát így fordíthatnám. Ha a szíved tiszta, az egész tested világos, tiszta lesz. Ha pedig a szemed gonosz, azaz a szíved gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, azaz a szíved sötét, akkor mekkora a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak. Tehát mi ez a lényeg, hogy utána bejön a szolgálat. Mert amit a szíved és a szemed megragad, annak fog szolgálni. Fú, értitek? Értitek? Hogy van ez? Veszel egy autót, és aztán azt érzed, hogy az autó visz téged, és nem te vezeted az autót. Hozzá nő a szíved az autóhoz. Nem veszed észre. Vagy hozzám jön a szíved egy lakáshoz. Vagy hozzám jön a szíved a földhöz. És ekkor mondja Isten szelleme benned, finom, csendes hangon, hogy nem a földiekkel törődjetek, hanem a szellemiekkel. Vagy hozzám jön a családodhoz a szíved. Hozzám jön, mert a szíved olyan tanítás, látás kapott, amit vizualizál. És ezt a víziót követed, a családi, familiális szellemnek a vízióját. És nem tudsz nemet mondani. Egy példa. Ha nem tudsz nemet mondani a családba, te meg vagy kötözve. Tehát amikor azt mondja a mama, a kedvenc mama, aki a legjobb töltött káposztát főzi neked, és azt mondja neked, ma 6-ra ide kell jönnöd. Fia, lány. És azt mondod, hogy hát drágám, feleségednek, vagy a férjednek, hát el kell menni anyuhoz. És azt mondja, persze, hogy ne. Igen. És abban hagytok minden, és hogyha nincs kedve, akkor is el kell menni, mert meg fog sértődni az anyu. Na ez manipuláció. Ekkor a mama manipulálja a kisfiát, vagy a kislányát. És te nem vagy szabad a mamától. Mert meg fog haragudni a mama. És mi lesz akkor, ha megharagudik a mama? Hú, akkor nagy baj lesz. Akkor nagy baj lesz. Akkor haragszik rám, és akkor esetleg olyan életérzések jönnek rám, hogy hát nem kellett volna így csinálni. De mi van akkor, hogyha a mamának megmondom, mama, nincs kedvem. Ha ezért fölrobban, akkor nagy gond van. Hogy azt mondod, mama, ha nem akarok menni. És te miért lányom? Mert most nincs kedve. Próbáld ki. Ha meg mered csinálni, akkor szabad vagy a mamától. Ha nem, akkor neked gondod a mamával. Vagy a papával. Vagy a tükanyáddal, vagy nem tudom kivel. Nem vagy szabad tőle. De próbáld ki.
De nem erről akartam beszélni.
Tehát a szív és az utálatosság egyben ő, és a szív a szemen keresztül táplálkozik. Tehát még egyszer mondom, ha a szíved megragadja az utálatosságot, az a szemeden keresztül van. És beépül ez az utálatosság a szívedbe, a szellemedbe. Itt vagytok. A szerelem. Ugye majd van egy magyar dal, szerelemre születtem, nem tudom, hogy van ez. Van egy ilyen dal. Maga a szerelem, az jó dolog. Ki az, aki azt mondja, hogy nem jó dolog a szerelem? Jó dolog a szerelem, de viszont. Azt tudod kell, hogy van olyan szerelem, ami nem az Úrtól van. Ami te, a tested hoz létre. Hát akkor minden szerelem az Úrtól van? Bárkivel belesek, vannak valakivel belesek az Úrtól van? Hát volt már olyan, nem? Volt fél és feleség, és a másik szerelem belesek egy idegen ember. Hallottatok ilyet a történetben? Volt, jó, oké, akkor azért nem hazudok valamit. Na most képzeld azt el, hogy én azt mondanám erre, hogy szerelembe este valaki, az Úrtól van, szerelem az Úrtól van, szeretet. Nem. És nézzük csak a szerelmet. A szerelem, ha az idő előtt felrobban, nem az Úrtól, akkor az nagyon nagy baj csinál, bajot. És olyankor a szív kimozdul, és az elme, az nem lesz irányító, csak a szív. Mert a szem megtelt azzal a nővel, a férfival. És a szem behúzta a szívbe azt az ember. És ez az ember benne van a szívedben. És abból nem tudsz megszabadulni. Láttál a szerelmest, aki azt mondja, hát volna kell, mert szerelmes. Ilyen nincs. Addig ott van, ami pofára esés, és nincs, hogy nem tudom milyen krízis. És addig ott van a szerelem. És a szerelem az összeköt. És ilyen vagy betöltek ez a Szent Szellemmel, ha nem az Úrtól estés szerelembe, akkor az fog vinni téged. És arról senki nem fog tudni lebeszélni. Még a Szent Szellem sem. Mert te irányítod magadat. A szerelem viszt, és nem Isten szellem. Ámen tudok erre mondani? Hát ez így van. És aztán kiábrándulsz, és mit csinálsz? Fogod a fejedet, ó Uram, mekkora ökör voltam. Mint a vágó hídra menő marha, úgy mentem a szerelem után. Ezt mondja példabeszélek, elnézést. És azt mondja, hogy nem visznek téged a teljes folyó földre, de azt mondja, ki is néztem, hogy szemei utálatosságban vannak, és megfertőztették magukat, de párt is ütöttek ellenem, itt a párt ütés azt jelenti, hogy lázadtak Isten ellen, nem akartak hallgatni rá. Tehát miben van a probléma? Hogy nem akarnak hallgatni, mert a szívük képe fölülírja a hallgatás hangját. Még egyszer. A szív képe fölülírja a hallást, ami Istentől van. Vagy úgy is mondhatnám, mindazt, amit Isten mond, azt fölülírja a szív. Ki az, aki érti? Tegye fel a kezét. Még egyszer. Bekerül a szemen keresztül a szívbe a rossz. A rossz mag. Látsz valami újat. És neked az kell. Dávid látott egy szép lányt. És az neki kell. A látáson keresztül bekerült a nő a szívébe. És mindenre képes volt azért, hogy azt a nőt megszerezte. Hódítani akart. A férfinak van egy ilyen nagy problémája a férfinak, hogy a férfi mindig hódítani akar. És ha megszerezte azt, amit megszerzett, akkor újabb hódítást keres. Ha szexuális operációban nincs benne, akkor anyagi hódítást csinál. Akkor anyagilag akar hódítani. Most ez az óember föl, ez testi természet, így mondom, fölélénkül, Dávidnál fölélénkült, és ez őt meggátolta, hogy tovább vigye a királyságot. És tönkretette a pozícióját ez. Megragadta a szemén keresztül a dolgot, a férfiak vizuálisa. A nő is ugyanígy megvan egyébként, a nőnek is lehettek ilyen dolgai, és így bekerül a szívbe az. Például mondok, amit vallás. Na most, ha ott van a vallás a szívben, az azért nem lehet kiirtani emberi módon, mert az képet közvetít Istenről, egy hamis képet. Ez Egyiptom bálványimádása, amiről itt szó van, de ugyanígy van karizmatikus babonaság és karizmatikus varázslás. Van karizmatikus babonaság. És ezeket a hiedelmeket nem fogsz tudni ebből megszabadulni, ha ezeket a magatokat Isten fia le nem töri. Mert Pál azt mondja, hogy a mi vitézkedésünk fejlői nem testiek, hanem erősek lerontani különböző várakat. Tehát ez eredetiben így van írva. Lerombolni bizonyos erődítményeket. És mik ezek az erődítményekek a szívben lévő bástyák, állapotok, látások, amik gyökereket vertek, akár vallás, akár keserűség, akár trauma, sorolhatnám. Most egy traumát átért ember például mindig fáj a szíve, egy traumát átért embernek. Beszélsz vele, és mindig arról fogsz hallani, hát sajnos fáj a szíve. Hát sajnos fáj a szíve. Orra fog kiukadni, fáj a szíve. Azért, mert ott van ez a kép benne. Ez a kép összenőtt a szívével. És az energizálja a kép ő magát, mert ez az ördögnek a képe. Na most, aki például haragszik a másikra, az a harag képét hordozza. És akkor rágondol a másik emberre, a szívében ott a harag képe. És nem tud elszakadni ettől a harag bálványától. Például amikor te bűnbe estél és önmagadat károsztatod. És magadra gondolsz, és olyan prédikációt hallasz, hogy Isten föl fog építeni téged, egyből arra gondolsz, hát én milyen nagy bűnt csináltam. De mi van? És ez a kép ott van. Én létkeztem. Még azt is látod, hogy mikor létkeztél és hol. Miért? Azért, mert nem engedted el azt a képet, amit Isten is már elengedett réges-régen. Csak te még jobban tartod, mint Isten. És ha Isten nem tartja, akkor te se tartsad. Például férj és feleség közötti háborúban létre egy feszekedés, és akkor felhozza a férj, a feleség, igen, mert múltkor is ezt csináltad, 1988. augusztus 2-án csütörtökön délután, mikor hazajöttük az autóból, és rám csaptad, és akkor ezt és ezt mondtad, tudod, amikor esett az eső, és tudod, amikor anyától jöttünk. Miért tudja annyira pontosan az egészet? Mert a szív ezt a képet megrakotta, elraktározta, és ezzel a szíve, ezzel az állapottal manipulálja a másikat. Mert ott van ez a bálvány a szívben. Ezzel üti a másikat. Figyeld meg, hogy amikor például ütöd a másikat a száddal otthon, a feleség férjed, vagy a két barát egymást, mivel fogja ütni a másikat? A másik hibáival. A másik hibáival. Miért? Azért, mert benne van a szívében a meg nem bocsájtás. Most ezt ne kerüljétek össze, hogyha valaki meg akar hitteni a másikat, és elmondja azt, hogy itt és itt és itt, emiatt ezt és ezt látom az életedben, és ezért kéne neked megváltoznod, de a másik fittyét hány, a orrára teszi, a szem elé teszi a problémákat, és meg azt mondja, hogy ne vádolj, nem kávoztam. De ismerjétek ezt a kereszténységet. Akkor nem lehet a másiknak elmondani, például, hogy neked soha senki nem mondta még el, hogy milyen hibában kéne megtérni. Na például, hogy ilyen még soha nem történt az életedben, hogy soha egy pásztor nem ment oda hozzá. Kedvesen, télepósan, akkor az nagy gond, mert nem szoktál hozzá a korrekcióhoz. Mert senki téged nem tud korrigálni. Azt tudod, hogy a kereszténységnek van egy olyan oldala, hogy egymásnak engedelmeskedjünk. Akkor is, amikor nincs kedved, akkor is. Mert nincs ott, de amikor nincs kedved, akkor ne engedelmeskedj. Hát akkor ez pszichai szint, lelki szint. A pszichét erősebb, mint a szíved meg a szellem. Tartott ütének ellenem, és nem akartak hallgatni rám, senki az ő szeme utálatosságét el nem veti, az Egyiptom bálványét el nem hagyá. Tehát látod, megint mondja, a szeme utálatosságét el nem veti. Tehát ez a látás. Jézus is beszél erről, nem? Emlékeztek rá? Hogy a szív teljességéből szól a száj. És mit van az ige? A szívből jönnek az okoskodások. Mi az okoskodás? Egy látás. Maga a szó logizomai azt jelenti, hogy valakinek van egy látása, egy gondolata, egy szándéka, egy terve, és ez gonosz. És ő ezt úgy gondolja, hogy ez jó. Tehát azt mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj. De mit hoz ki a szívből a száj? A látást, a képet. Ami benne van az ember szívében. Mert a szív nem csak, hogy meg tud ragadni dolgokat, hanem el tud raktározni dolgokat. És az ott van, és ott sugárzik ez a kép. Ez ott sugárzik. Például te neked problémád van Istennel, mondjuk az atyával, akkor te neked van egy rossz atyaképet, és ez sugárzik az atyaképet. Hidd el! Például neked problémád van a Szent Szellemmel. Van egy rossz képed a Szent Szellemről, és nem bízol a Szent Szellemben. Hidd el! És Isten Szellemmel akarja változtatni ezt a képet, hogy bízz benne. Nem fog megenni. Vagy például van egy pásztor, megbántott téged egy pásztor, és rám vízionálod azt a pásztort. Tehát semmi közön nincs hozzá. Semmi mit csináltam, hagyjál békén. De ilyen hallom neked, benned van a kép. Téged megváltottam. És ebből viselkedsz. Vagy az apát. Hát ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb, amikor az apa nem olyan, amilyenek szeretted volna az apádat. Soha nem ültetett le maga mellé, soha nem vett az öletbe, és soha nem búgatott téged, bátorított, stb. Most, ha nincs ilyen apád, az egész életedet ez benyomorítja, és jövök én, és helyre fogom állítani, azzal, hogy azt mondom, az atya helyre tudja állítani az életedet. Ha megengeded, hogy benyúljon a szívedbe, és megváltoztass ezt a képet, és kapj egy igazi képet. Egy igazi képet. Annyira így van, hogy amikor sikeres leszel, most figyelj, sikeres leszel, lesz valami sikered az életedben, és ha megvan ez a rossz atyakép, az első mondatod az lesz, bárcsak apám lehet használ. Bárcsak elmondhatnám apámnak, hogy mire vitt az élet. Bárcsak elmondanám anyámnak, hogy hol tart. Vagy ha ott van a veszekedés apád anyád között, akkor is ugyanúgy erőjön ez a mondat. Hogy bárcsak látná apám anyám nem ilyen veszekedett állapotban az életemet, a sikeremet. Ha nincs meg a helyes kép, hidd el. És egy élet sem elég arra, hogy megüldjük belőle, ha nem hiszed el, hogy meg lehet ebből üldülni. Nem lehet sem szanakszal megüldni belőle, sem pszichológuson keresztül, ez csak az atya kép tudja megváltoztatni. Mert itt Egyiptomban nem volt képcsere. Képcsere! Én bárcsak tudnám tanítani a krisztológiáról, hogy Krisztus képét kell imádni, Krisztust és az a dicsőséget kell szemlélni, tükör által homályosan, de nézni kell, mert ez a lényeg, hogy elváltozzunk dicsőségből dicsőségre, amit látjuk és szemléljük az Urat. Mert a szemlélésből jön a változás. 11-es verszak, ezt még elmondom. És adám nékik parancsolataimat, törvényemet, kijelentém nékik, melyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. Tehát az atyák bűne ott volt rajtuk. Figyelsz! És az atyák bűne nyomást és démoni erőt és bűnt hozott és Istenen való eltávozást. De mégis azt mondta előtt, hogy be akarok titeket vinni az ígéret földjére, de mivel? Mivel adtam a törvényemet is, és ti nem éltek azok által, ezért nem tudnak titeket megáldani. Maga a törvény alatt ne csak a Mózes törvényét élsz, hanem a szellemi törvényszerűségeket is. Maga például az ünnepek is szellemi törvényszerűséget hoztak be az életükbe. Hát nem mondd azt, hogy rossz volt közöttük az ő életükben Jom Kipur, ó, micsoda törvényeskedő farizeusok voltak a Mózes szövetség alatt élő emberek. Hát Jom Kipur tartottak, sátoros ünnepeket tartottak meg, meg mindenfajta ilyen pászka ünnepet, ó, ez micsoda árnyékvilág. Nem, mert akkor Jom Kipurba elmentek, és egy évben egyszer áldozatot értük a főpap, akkor megbocsájtotta Isten a bűneiket. Lehet, hogy nem véglegesen, nem olyan volt, mint a miénk, de egy évig bűnbocsánatot kaptak. És meg is lehetett gyógyulni a paptól, Jom Kipuron. Tehát nem nézd le ezeket a dolgokat, mert Isten közvetítette az ünnepen keresztül a természet fölötti erejét. Amen.
Amen.
És utána pedig azt mondja, és adám nékik szombatjaimat, hogy legyenek jegyül közöttem és közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Tehát mi az, amin keresztül meg lehetett tudni, hogy kicsoda Isten? És mi volt az a jegy, az a bizonyság, tanúbizonyság Istentől, hogy ő az Istenük, a szombat. A szombat. Tehát mi volt a probléma a többek között? Az, hogy miután a szívük elváltozott, nem tudott a szombatban elváltozni a szívük. És most meg kell fejeznem a prédikációt, mert kell úrvacsorát is venni, bárcsak lenne időm, tudom, hogy ti nem szeretitek, hogyha elhúzom, de bárcsak lenne időm arra, hogy ezt után folytassam azt, hogy mivel a profitai szó nem jön, az azért nem jön egy generáció életére, mert az atyák nem értékelték a szombatot, azaz az Istennek a közelségét, Isten megszentelő munkáját, és Istennek a valódi Isten képét. Tehát maga az Isten képről beszél, és még egyszer felolvasom. Figyelj! Pártot ütöttek ellenem Izrael háza a pusztában, bocsánat, és adám nékik szombatjaimat, hogy legyen jegyül közöttem és közöttük. Jegy, látható dolog, ő közöttük és én közöttük, hogy erre nézzenek, erre a szombatban nézzenek Istenre, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Szellemi tudás, látás arról, hogy Isten az Isten, és Isten elváltoztat bennünket, hogy ő vele közösségben legyünk. Megszentel, elválaszt, kiválaszt, hogy vele egységben legyünk. Amen. Tehát mi a szombatnak a lényege? Hogy megszentelő módon Isten közöttük legyen. És a szombat az egy kitekintés, betekintés, a természet fölötti be. Értsd meg, ha a szíved nem néz a természet fölöttibe, nem akar átlátni csodákat, látásokat, isteni élményeket kapni, akkor a szíved bálvány után fog fordulni. Nem tudsz megszabadulni a bálványaitól, ha nincs az élő Istennek a képe a szívedben. Mert az Isten kép cseréli ki az Isten, a sátán a minden képét. Muszáj, hogy a királyságról látásod legyen, hogy lerombolja az ördög királyságát az ember életébe Isten. Muszáj, hogy látásod legyen a királyságról, hogy a királyságból tudj beszélni, hogy megvalósuljanak az áldások az életedben. Muszáj, hogy a mennybe lássál, hogy lehozza mennyet a családod életére. Muszáj, hogy az imáidban, figyelj, ezt még elmondom. Emlékeztetek a mi atyánkra? Mindenki ismeri az egész katolikus, református, történelmi egyház, és minden felekedet a mi atyánkra. A mi atyánkban azt mondja Jézus, ez szerint imádkozatok, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a neved. Hát ezzel kezdi az ima életet Jézus. Miért mondja azt, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben? Mert nem tudsz bemenni a mennybe az atyaság nélkül. És most elárulok valamit. Ha nem gyógyulsz meg a földi apaságodból, nem fogsz tudni helyes atyaságból imádkozni. És ha nem tudsz helyes atyaságból imádkozni, nem fogod érteni a királyságot sem. Mert a királyság Isten fiúság központú. Ez a gerince a királyságnak, a fiúság.
Amen.
Tehát hogyan imádkoztat Jézus? Én, mint fiú, imádkozok az atyához. És mert a fiúra árad az áldás, a fiúra. Nem a gyerekre, mert a gyermek az gyámok alatt van, és nem kapja meg az örökséget. Ki kapja meg az örökséget az ige alapján? A fiú. A fiú kapja meg, és tudja átadni az örökséget. De amíg le vagy, tehát figyelj, lehet, hogy benn vagy a gyülekezetben, megtértél már, és a Szentelem beléd költözött, mégis nem tudsz átvenni dolgot a mennyből. Tudod, hogy miért? Mert nem értetted meg hit által, nem látod a fiúság hatalmát, hogy te fiú vagy, jogod van arra, hogy az örökséget birtokba vedd. És ez minden szombaton van. Mi a szombat? A megpihenés, az Isten jelenlétén való időzés, az elmélkedés a dolgokról. És mit mond itt az ige? Azt mondja a mi atyánkba, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a neved. Tehát el kell jönnie Isten megszentelő nevének, hogy aztán tovább tudj menni a királyság felé. Mi a atyának a megszentelésének, a nevének megszentelésének a funkciója? Hogy atyaság alá néz. És engedett, hogy a szellemet valóban átjárja az atyának a munkáját, az atyának a cselekedetét, az atyának a szeretetet. Engedned kell, hogy a szellemet bemenjen egy apaságba. És akkor egyre jobban megérted a fiúság. Mert különben egy távol istenképben fogsz élni, és akkor imádkozol, bajba vagy, nem tudod átadni a gondjaidat. Mert azt mondja az ige, hogy minden gondotokat érelmessétek. Mert gondom van reátok. Na most figyelj, ha a gondot nem tudod áttenni Istennek, az olyan zsákként ott van, hogy bármit csinálsz, szellemi harcolhatsz, egész nap ígét olvashatsz, a gondot van. Ha nem tudod átadni a gondot. Maga a Biblia olvasás nem oldja meg a gondot, hanem az oldja meg a gondot, az veszi le a szívedről a hitetlenséget, az aggodalmat, hogyha hiszed azt, hogy az atya leveszi a terveket. A megváltáson keresztül létei, hogy jöhet neked ez a kulcs, hogy át tudod adni a terhedet. Különben évek telnek el, évtizedek, és én mindig ott van a megbocsátás, a harag. Tudom, mit tett velem az előző pásztor, tudom, mit tett velem ez és ez. Tudom, hogy ez meg ez. Mert ott van az a gond, az a probléma, az a bűn. És azt mondja, mi adják, aki vagy a mennyekben? Aki vagy a mennyekben. Tehát föl kell, hogy néz a mennyekben. Tehát muszáj, hogy a mennyből kapj atyaságot. Ez a lényeg az imádkozásnak, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyek, még egyszer, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, a mennyi valóságban. Tehát jön onnan az atyaság. És utána mit mond? Jön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod. Na most ahhoz, hogy tovább tudj menni ezen a dolgon, muszáj lesz behívnod Istent, mint atya, és muszáj lesz behívnod Istent, hogy cserélje ki a szívedben, a szívedben a hamis istenképet. Ezt kajakra meg kell mondani Istennek. Istenem, cseréld ki a szívemben az hamis istenképet, én atyaként akarok téged szeretni, imádni, magasztalni. Én szeretném átélni az atya szeretetét. Mert azt mondja Róma 8, hogy a fiúság szelleme kiáltja, hogy abba atya. Kiáltja, hogy abba atya. Halleluja. Az örökségről beszéltem, és hogy tudnod kell azt, hogy minden nemzet van öröksége Istentől. És az örökség szótári meghatározása azt jelenti, hogy amit végrendeleti úton valakire hagynak, amit előző gazdája maga után hagy, hagyaték, születési jog is lehet, és birtok is lehet. Valami, amire igényt tartunk, amit birtokunkba veszünk, gazdái leszünk. Ezt jelenti az örökség. Amikor azt olvasod az igébe, hogy örökség, akkor tudd azt, hogy az a te igényt, arra te igényt tarthatsz, azt a birtokodba veheted, és gazdái lehetsz annak. Gazdája lehetsz annak. Ez az örökség. És Istennek vannak örökségei számodra. Ígéretei. Amit szombatban kell tudnod átvenni. Azaz, az jelent először is nyugodalmat, jelent tartózkodási helyet, az, ahol Isten meg tud pihenni az életedben, de jelent ígéreteket, jelent örökséget, és jelent kitekintést is, amikor a szíved elmélkedik az igén, és belelát Isten tervébe. De jelent azt is, hogy egy élményt kapsz Istentől ott az ima kamrádban. De jelenti Krisztust is, és jelenti azt is, hogy jogod van bizonyos dolgokhoz, amihez eddig nem volt jogod, hozzáférhető jogod. Elhiszed, egy új jog jön be a szívedbe. Tehát elhiszed azt, hogy jogod van meggyógyulni. Azt is a szombatban lehet átvenni. És Jézus, amikor gyógyított, általában szombaton gyógyított, azért, hogy megmutassa, hogy azért jön a gyógyító erő szombaton, hogy valóban be tudjanak menni az emberek a szombaton. Nem fizikailag, hanem szellemileg. És ezért bukott el az egyház, az Izrael egyháza, a kihívott nép, mert nem értette meg a szombat jelentőségét. És jövő héten azzal fogom folytatni, hogy Józsué generációban, a Józsué életében, nem tudtam erről beszélni, hogy bár bementek az ígéret földjére, de nem mentek be a szombatba. És ez azt jelenti, egy mondat csak, hogy jelenleg a karizmatikus egyházban rengeteg ember jár, Isten igéje nem szól hozzájuk, és a krízisben vannak, a világot választják megoldásképpen, mert nem tudnak a királyságból letölteni semmit.